Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténk a 111. epizódja, pontosan 42 évvel azután, hogy Liechtenstein a legkisebb ország megszerezte első olimpiai aranyérmét, abból a szempontból a legkisebb ország egyébként, amelyik olimpiai aranyat szerzett. Erről majd egy kicsit később, de hát egy fantasztikus bemutatás következik. A telefon gombnyomkodó király, Móncz Attila, aki kurvára nem bír meg lenni a telefonja nélkül. Attila, hogy vagy? Kinek írsz?
Köszönöm szépen. Forgatási ügyekben kell leveleznem kézabda klubokkal.
Jó, rendben. Akkor azt a telefonodat
szíves,
tedd oda, és nem nyúlsz hozzá. Na, és hogy vagy?
Jó, köszönöm szépen.
Jó van. Mi volt reggel? Mi az a pukli a fejedem?
Hát Pali úgy érezte, hogy a labda mellett az évfolyamat is szét kell verni, és ez a kettő egy mozdulattal megtörtént.
Hány év dühe koncentrálódott ebbe az együttésbe?
Hát ezt tőle kéne megkérdezni, nem tudom. Én azt tudom, hogy utána egy 10 percig nem feltétlenül tudtam, hogy merre van az előre, de most már nagyjából úgy összeállt a kép.
No, hát akkor megkérdezném az egyik vendégünket, aki végre-végre itt van, hogy Máté, szerinted Attila mennyire érdemelte meg ezt az ütést?
Nagyon, nagyon, sziasztok!
Hogy vagy, csillagom? Jó téged látni.
Megtisztelő, hogy veletek egy levegőt szívhatok most. Tényleg egy nagyon nagy dolog. Nagyon jó vagyok, kipihent.
Jó, egyébként. Akkor a mikrofonba beszéljél.
Kipihent vagyok, nagyon jól telt az elmúlt hetem. Amit mondtam is, múlt héten wellnesshezni voltunk, családoztam, babáztam, úgyhogy köszönöm szépen, tök jól vagyok.
Hiáztattad a bütyködet?
Is. Minden bütykömet kiáztattam.
Jó van. Most figyelj, tegnap elkezdtem vágni, és elég sikamlós témák vannak az anyagban, úgyhogy most így nagyon benne vagyok ebben, hogy mit kell kivagdosni.
Forgatta a wellnessedet.
Mit forgattál, és milyen anyagot vágtál?
Hát Jancsi bácsit.
Láttam a képet, szenzációs. Elég jó ízlése van egyébként.
Ugye? Hát jó, akkor most beszéljük. Úgy tegnap gyorsan körülnéztem, hogy a Nemzeti Sportban milyen csodálatos fotók jelentek meg Ancsi Jánosról annak idején, és akkor gyűjtés, hát ha valami szép főcím. De most, amikor a Jani játszott, akkor nem nagyon foglalkoztak jégkoronggal a Nemzeti Sportban. Azóta már talán tanultak valamit. És hát volt egyszer csak 1992-ben egy 10-es lista, Ancsi János szerint a 10 legszebb nő. Én marha kíváncsi lennék egyébként, hogy a negyedik után honnan jutottak eszébe a nevek. Illetve Németh Istivel beszélgettünk arról, hogy azért azt, amikor kimondta Florence Griffith Joyner nevét, akkor azért ott lettünk volna. Na, hát péntekre elkészül a csodálatos anyag, és hát én életemben nem éreztem még olyat, hogy annyira szemét dolog az, hogy ki kell vágni ezekből bármit, úgyhogy szerintem a vágatlan anyag az majd podcast formájában hallgatható lesz a sikamlós témákkal együtt. Sikamlós pár órára készül, Zoltán. Mert hogy itt van Barta Zoli. Szia, Zoli.
Sziasztok. Mikor? Mert
akkor
úgy készülök.
Akkor arrébb húzódok.
Bármelyik pillanatban.
Hát most, hogy Máté ide csusszant mellém, így nagyobb rázesen, mint a korábbiak során, de nem tudom, mennyire lesz sikamlós. Tőlem lehet. Van valami extra dolog, amiről nem tudok, és nem volt benne az adásmenetben?
Hát még figyelj, hogy bármikor kerítünk, tehát azt tudom.
Vagy beállít Zolcsi bácsi valamelyik pillanatban, vagy kapi?
Remélem nem. De hát Zolcsi bácsinak még van 39 adásra felkészülni a következőre, kapi pedig 2,5 év múlvára ígéri magát.
75 évre ígérte magát?
Igen. Úgyhogy ő majd akkor jön, hát éljük meg, vagy élje meg ő.
Szoros verseny lesz, ha így folytatjuk.
Igen, egyelőre. Szia Marci, te is itt vagy.
Igen, sziasztok!
Hogy telt a hétvégét, csillagom?
Most én is kicsit ilyen Ádám-szindrómában szenvedek, hogy nem tudom, mit csináltam hétvégén. Ezen gondolkoztam eddig, de nagyon, nem volt mozgalmas múlt hetem, semmi különös.
Nem? Hát highlightolj valamit, ami nem a munkával kapcsolatos. Mi volt a legjobb dolog, amit csináltam?
Az, hogy sikerült jegyet szereznem egy Norwich Premier League mérkőzésre.
Na, Máté segítem.
De irigykedem, basszus, hogy ilyeneket tudsz.
De én ezt úgy oldottam meg, hogy ráadásul úgy, hogy a Norwich meccseire soha nem lehet jegyet kapni, Máté, ezt neked mondom főleg, hogy csak a bérletesek. Nem, csak ott 26 ezer stadionban 24 ezer bérletes van, de most valamiért lehetett.
Na de most gondold el, hogy Máté minden sportág minden csapatával így van.
Hát ez az. Azért mondtam. Úgyhogy oda megyek majd két hét múlva, hétvégén Norwich-Brentford rangadóra, amit már nagyon-nagyon várok. Szóval ez volt a highlightja a hetemnek.
Na jó, hát és akkor utána valószínűleg akkor két hét múlva a Norwich-Brentford rangadón pedig megvalósul a Zoli által idézett hangeffekt is.
Majd meglátjuk. Reméljük, hogy
mennyire voltál bizakodó ilyen hangeffekteket, illetően a Liverpool ellen, amikor vezettetek?
Hát ez nagyon érdekes volt. Pont itt néztem benne a szerkesztőségben, és akkor...
Szerintem amikor... is nagyon érdekes.
Na jó, hát hagyjuk, nálad ez teljesen érdektelen. De nem, hogy a 65. percben vezetést szereztünk, és akkor én mondtam ott a többieknek, azt hiszem Ricsi volt itt, meg Méhes Gábor, meg is, hogy az nem létezett. Tehát, hogy én azt mondtam akkor, hogy ez 4-1 oda. Mert az teljesen lehetetlen, hogy az Anfielden a Norwich ne kapjon legalább 3 gólt, és végül csak 3-1 lett, úgyhogy nem voltam bizakodó különösebben. De mennyire voltál bizakodó, amikor a Greuther Fürth vezetést szerzett?
Figyelj. Én azt vártam ettől a mest, hogy 6-1 lesz a vége. Az nem jött be, mert végül is behúztuk a féket. 4-nél komoly szakmai figyelem zajlik. Most a Máté valami nem tudom mit művel. Valóska nem figyel.
Magad dolgával törődjék.
Meg a mikrofonnal. Egy svéd gyártmányú nagyobbító pumpa.
Attilának hozta a játékot.
Nem, azt neked mutogatta, úgyhogy jobb
hát vagy. Igen, hogy ezt adja majd neked.
Na és figyelj, 4-1 lett. Semmi gond, annak örülök, hogy a Dortmund jön velünk.
Hát meddig?
A Bayern Dortmundig.
Nagyjából.
Attila, azért készítsd azt a fajta arroganciát, ami után ki szoktatok kapni. Mönchengladbach kupa, Bochum bajnoki.
Mönchengladbach bajnoki.
Hát kis csapatok ellen ez belefér.
Na, hát akkor menjünk vissza az évfordulós témára, ami majd nagyon szép kötés is lesz egyébként a téli olimpiára, ami majd az első nagy témánk lesz. Tudjátok-e, hogy Liechtenstein hány olimpiai aranyat szerzett eddig?
4-et.
Szerintem 3-at, mert Marco Bücher nyert 8 évvel ezelőtt.
Jó, rendben, 10-et akkor szerintem. Ebbe most ne is menjünk bele, igen.
Téli olimpia.
De akkor most ki volt a legközelebb? 10.
Hát én. Mert én tudtam. Kérlek szépen, az első aranyérmet Hanni Wenzel nyerte, aki egymaga 4 érmet szerzett, volt
egy én csak aranya, az övét számoltam.
Két aranya, egy ezüstje és egy bronza, és ami még nagyon érdekes egyébként, hogy a Wenzel család a 10-ből 7-et összerakott, mert kedves testvére Andreas is nyert 2-t, majd utána, miután összeházasodott Harti Weltraterrel, a közös gyermekük is nyert egy olimpiai érmet.
Tina Weltrater. Bocsánat,
na, őt ismerem.
Én aranyérmet szerzett 10-et?
Nem, én
aranyérmet értettem.
Én is aranyérmre gondoltam. Ez most az 4, ugye?
Én tudom, ki ez a Tina Weyreiter.
Weyreiter.
Most mindegy. Alpesi síző.
Én tök másban vagyok.
Bocs, esküszöm, hogy aranyérem.
Jó, rendben, jó, Attila, ne magyarázkodjál. Hát erre majd
aranyat hányan nyertek, azt mondom.
Mit tudom én? Hát azokat nem írtunk az összeset.
Amúgy én is aranyérmet értettem.
Tehát igen, akkor lehet, hogy azt mondtam.
Lehet, hogy én mondtam, rosszul nem baj.
Mert én meg még az országot keresi.
Igen, az a lényeg egyébként, hogy én tudtam, mit akarok kérdezni. Azt, ha ti nem tudtátok magatoktól, hogy én mit akarok kérdezni, az a ti hibátok, nem az enyém természetesen. Na, milyen volt az a téli olimpia, Attila? Te nézted szerintem a legtöbbet közülünk az egészből.
Mi dolgoztunk.
Igen.
Még podcast közben is azt néztem.
Soha többet olyan országnak nem lehet adni szerintem olimpiát, amelyik csak műkörülmények között tud megrendezni versenyeket. Tehát az, hogy minden nyomorult síverseny műhavon történt.
Hát akkor szépen lassan nem, én neked, ezt nem meg is kell szüntetni a téli olimpiát.
Kína tele van hegyekkel, rohadt magas hegyekkel. Tehát én nem értem ezt, hogy elviszik a téli olimpiát, és miért olyan helyekre az országon belül, ahol nincs hó. Ez
fogalmam sincs, de ez...
Szerintem az infrastruktúra miatt. És akkor
volt milyen jó lett volna Tibetbe egy téli olimpia.
Sípályák azért vannak szerintem.
Biztos. Nyilván az elkerülhetetlen, amit én szeretnék elkerülni, hogy olyan országnak, amelyik csak PR célokra akarja használni az olimpiát, annak ne adjunk rendezési jogot, de ezt úgyse fogják megoldani, foci VB-n is tudják megoldani. A versenyek összességében nekem tetszett, csak neked van ilyen rohadt korán kelni a legtöbb miatt. Most a hokitorna, ami jó lehetett volna, azt inkább nem minősíteném.
Fú, a hokitorna az
egészen borzasztó volt.
Pokoli színvonalú torna volt. De szerencsére a sportág jellegéből adódóan nem voltak rossz meccsek, de a színvonal az nagyon, így. Nagyon kellemetlen volt. A végén azon kaptam magam, két dolog volt. Az egyik az, hogy nagyon örültem, hogy a finnek nyertek egy olimpiai aranyat, pláne, hogy az oroszokat verték meg a döntőbe, illetve a szlovák válogatottat. Egész azt jó volt nézni.
A bronzmeccset nem is értettem. Hogy azt hogy nyerték meg ilyen utcasimaságúan 4-0-ra a svédek ellen.
Hát tudod, a bronzmeccsnek mindig az az egyik része, hogy az egyik csapat marhára nem akarott szerepelni, mert neki az már nagy csalódás. A szlovákoknak nem volt az.
Kétségtelen, de valahogy az volt az érzésem, hogy ezeknek a svédeknek a bronz is jó eredmény lenne ezzel a kerettel. És ehhez képest az mindent elmond a svédek hozzáállásáról szerintem, hogy normális csapat 0-2-re nyilván leviszi a kapust. Megkapod az üres kapus gólt, visszaviszed a kapust, aztán hagyod a francba az egész. A svédek meg még lent hagyták ott is a kapust.
Hát de 0-3 nem, minek hozod vissza?
Másfél perc volt, hát ott, hogy
hát minek hozod vissza a kapust? Hát pont azért. Hát másfél perc alatt kell hármat lőnöd, akkor ne öt játékosra támadjál, hanem hatta.
Héttel legfeljebb. Tehát lehetetlen három gólt ütni ott. Szerintem az butaság, az már ilyen...
Attila, hagyjál már.
Miért?
Én nagyon szeretem azt egyébként, amikor már konkrétan a második harmad közepén lehozzák a kapust ember előnynél, mert hátrányban vannak.
De miért vitte volna vissza a kapust? Ezt én sem értem.
Miért vitte volna?
Azért másfél perc alatt lehet lőni három.
Hogy volt mindegy.
Hát. Szerintem tök mindegy volt.
Amúgy én egy meccset láttam, az jó volt, az a svéd-orosz elődöntő volt. Bár nem tudom, hogy...
Azt hittem, te csak CHR-re vagy specializálva.
Nem, én... Hát a svéd csapatokra a CHL-en belül.
Igen, én nagyon kíváncsi voltam Zegras játékára ezen az olimpián, és csalódnom kellett.
Ott volt neked Juraj Slavkovski.
Ő ott.
Ezt akartam.
Ő a 17 évesre?
Aha.
Aki az MVP lett?
Igen.
Ennyi.
Ő,
neki már van valakinél a draftoga, vagy
nincs,
még nincs?
Nincs, idén lesz. Idén lesz először alkalmas arra. Nagyjából most néztem listákat az olimpia után, nagyjából top 10-re rakják. Azt azért azt megnézem majd, amikor top 10-ben egy szlovákot fognak draftolni az utóbbi évek tapasztalatai alapján. De...
Szerintem mi elvisszük majd. Mármint a Dax.
Vigyétek.
Zegrasszal jók lesznek pár év múlva.
Hát biztos egyébként szerintem ebben, és a szlovák csapatban nem ő volt az egyetlen, akiben így van potenciál. Volt egy védő fiú, akinek nem tudom a nevét.
Skriniar.
Ami meglepett, hogy a szlovák kapus lett az All-Star csapat kapus, hogy a Ribár. Azon valamiért meglepett. Én azt hittem, hogy az oroszok vagy a finnek kapusa lesz a...
Hát azt vigyálj, azért az a kapus ilyen tornán az mindig nagyon meglepő, mert általában ugye nem azt nézik. Tehát aki előtt jó védelem van, ott a statisztika az azt mutatja, hogy kevés gólt kapsz, aki előtt szarvédelem van, és még úgyis jó számokat hoz.
Nem tudom, de az oroszok azért kaptak rendes mennyiségű lövést a kapura, és az ő kapusok szerintem egészen magas szintet hozott a tornán összességében.
Igen, de hát akkor a KHL Pisti teleokátta volna a Twittert vele, és én meg halálra untam volna magam.
A másik, ami ennél az olimpiára nekem feltűnő volt, az, hogy még az általam vártnál is jobban lejtett a hazai pálya.
Ki volt a legfeltűnőbb jelenség neked az olimpián?
Már, hogy érted?
Hát csak úgy általában kérdezem, mert közben Mátéra nézek, aki biztos, hogy Eiling út magára.
Én akartam mondani Eiling.
Na, rajta.
Nagyon jó csáj. És az a vicces, hogy amikor voltak
nekünk... És egyébként ügyes egyébként. Hát
az mindegy, de amikor voltak nekünk...
Voltak szakmai beszélgetés kezdve.
Voltak a sí magazinjaink még egy évvel ezelőtt, gondolom mindenki nézte, aki hallgat minket, és...
Nézni nézte.
Igen, nézd, le kellett venni
a
hangot.
Nem értettem tisztán a nevet, meg csak
Eilingu.
Eilingu. Úgy írják, hogy Eilingu.
Ku Eiling.
De mindjárt mondjam azt, hogy aláhúzás 7, és akkor Instagramon meg is találod.
Az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon szép hölgy, aki nagyon szimpatikus is, és én már őt akkor ismertem, mikor ezek a magazinok voltak, de akkor még nem tűnt fel, hogy mennyire
szép.
Kiemelkedő sportoló.
Ah, igen. Mert akkor a Vogue címlap nem volt benne a magazinban.
Egyébként,
de egyébként neki nagyon-nagyon jó a háttérsztória, és azért kíváncsi vagyok arra, hogy így megüti a kis bokáját, vagy nem. Mert hogy az megvan ez a történet, hogy ő ugye egy Egyesült Államokban született kínai gyökerekkel rendező valaki, aki állampolgárságot váltott, és a mai napig nagy kérdés egyébként, hogy ő most kettős állampolgár-e vagy sem. Megtarthatta az amerikait, mert ebben a kínaiak nem ismerik el a kettős állampolgárságot. Majd amikor megnyerte az olimpiát, és tele lett vele a város, akkor így rákérdeztek nála így, hogy hát figyelj, az amerikaiak nem nagyon tudják nézni, meg hát, hogy a kínaiak nem tudják nagyon nézni azt, amit te Amerikában csinálsz a TikTokon, meg a mit tudom én hol, és annyit mondod, hogy használjatok VPN-t, ami egyébként börtönbüntetéssel jár Kínában. Sok sikert.
De hogy kérdezted, hogy ki volt feltűnő, nyilván ő abszolút feltűnő jelenség volt. Emberi történet.
Zoli effekt.
Emberi történet alapján.
Yeah.
Emberi történet alapján Johannes Strolc, az, aki az egyik legfeltűnőbb jelenség volt, aki ugye egy éve még válogatott sem lehetett, aztán azóta visszakerült a nagy nehezen a válogatottból, úgyhogy egy VB ezüstérmes srác keresztül akadály szenvedett, most megnyert az olimpián két aranyat és egy ezüstöt, amivel a faterját is lekörözte, akinek egy aranyat, egy ezüstje volt 34 évvel ezelőttről. És ugye ők az első család, akik ugyanabban a versenyszámban nyertek olimpiai bajnoki címet. A legsportszerűbb jelenet azt nyilván elvitte a holland gyorskori srác, aki egy kanadaival volt párban, és ugyanabban a pillanatban értek a cserepponthoz, ahol ugye át kellett menni egy pályára a másikra, és azt mondta, hogy basszus, az gyorsabb nálam, viszont ha én oda megyek, akkor nem lesz érmes, és fölállt. És
így lett utolsó.
Aha, igen, igen, igen. Tudta, hogy nem lesz dobogós, a kanadai srác meg így lett ezüstérmes abban a versenyben, ahol meg leginkább lehetett érezni azt, hogy lehet a pályában azt szemezés kérdés, ott az a rövid pályás gyorskorsiás kizárások, ahol hogy nem minden fontos ponton kínaiak jöttek ki jól belőle már az első naptól kezdve. Viszont mentünk Marciékkal Fradi meccsre Érdre, és ott néztük útközben azt a futamot, amiben végül bronzérmesek lettünk, és a kínaiak ott úgy lettek aranyérmesek, hogy őket valami mahinációval vitték be a döntőbe, mert elestek az elődöntőbe, és nem volt egyértelmű, hogy be kell őket juttatni a fináléba.
Akármennyire is magyar sikersportágról van szó most jelen pillanatban, én azt gondolom, hogy ez az utólagos kizárások és videózások, ezek teljesen tönkreteszik ezt a sportágat.
Nekem amúgy egy csomó...
Máté elegedett vagy egyébként? Mert látom, hogy nagyon vizenyős lett a
tekintet. Szeretném közölni, hogy a Máté éppen mit csinál, szabad?
Igen, hát nem, hát sejtem egyébként, de hát mert vizenyős lett a tekintetet kicsit, így ilyen lógnak a szemei.
Egy sífutót keres, de egy vívó nevét próbálta valahogy
így. Próbálj meg ilyen.
Nem tudom, mit tettem, rosszul írtam le Ponyosára nevét egyébként, mert...
Úgy írtam, hogy Márton Anna.
Igen, köszönöm szépen. Tehát a lényeg az, hogy én is hozzá akartam ez a dologhoz szólni. Nekem az ő története egyébként nagyon tetszik, mert nem sokkal előttem azt hiszem, hogy egy hasonló térdműtétet hajtottak végre rajta, mint rajtam. Ez tavaly szeptemberben volt, ha jól tudom. Majd koronavírusos lett, amikor kijutott az olimpiára, és úgy indult el a sífutásban Ponyosára, és egyébként az nekem még mindig fáj a térdem, és bénázok, ő pedig egy olimpián versenyzett egy ilyen térdműtéttel, azért ez szerintem példaértékű, és nekem az ő története is nagyon tetszett. Ezt akartam elmondani, és hogy miért rossz nevet írtam oda le, azt nem tudom, és elnézést kérek ezért, és kösz Marci, hogy sikerült ezt titokban tartani.
Hát figyelj, Máté, egyébként lehet, hogy a gyors gyógyulásnak az a fajta szívgyógyszer fog majd nagy segítséget nyújtani, amit Kamilla Valijeva kapott. Ami nekem a legdurvább története az egész olimpiának.
Hát én a magyarokat is nagyon sajnálom azért. Nem akarok hülyeséget mondani, ez műkocsai vagy jégtánc?
Jégtánc, mert páros.
Páros volt.
Igen, tehát hogy az azért nagyon durva, hogy ott vagy egy olimpián, a világ végén ráadásul, és akkor jön egy ilyen pozitív teszt, és igazából évek munkája megy a kukába. Nyilván ez sokakkal előfordult az elmúlt időszakban, de hát ez szomorú.
Ugye, ha csak azt nézed, hogy északi összetettben gyakorlatilag egy komplett dobogó kiszállt az első futam előtt, ugye Rieberrel, Frenzellel, meg a finn sráccal. A rövidpályás gyorskorcsiában mindjárt első nap kivettek egy lengyel lányt, a Máli Sevszka, talán úgy hívják, ha jól emlékszem, úgy hívják. Ez sajnos végigment az olimpián, nem tudsz vele mit tenni. Tehát, hogyha ezt nézed, nekünk még Mázlink is volt, hogy Liu Shaoang időben tudott a pozitív tesztje után elutazni és visszatérni. Tehát ebből még jól is jöttünk ki.
Igen.
Én még azokat a sífutókat sajnáltam nagyon, ami nem tudom, hogy ez miért volt. Rá vagy
tökke, arra gondolsz?
Nagyon vicces, azt olvastam reggel, de nem ezt akartam mondani.
Biztos te is nagyot rögtél volna, te is.
De én nem ezt akartam úgy mondani.
Én Dumbert is nagyon sajnáltam, a Dumb és Dumberben, amikor odafagyott a nyelve a korláthoz a felvonom.
Nem, én azokat a sífutókat akartam mondani, akik a célban így már nagyon, tehát ilyen szívritmus problémákkal küzdöttek többen is, és alig-alig tudtak elvickélni a célba, és hogy ennek mi az, hogy ez miért volt, és mi az utótörténet, ezt nem tudom, de hogy az rosszul nézett ki nagyon.
Basszus, tehát az nézett ki nagyon-nagyon rosszul, hogy nem egy és nem kettő sífutóverseny, meg biatlonverseny azért volt beszélben, mert a szabálykönyvben meghatározottnál is hidegebb volt, amit azért valószínűleg
lehet... Ez a mínusz 20 fok.
Ah, igen, igen. Az alpesi síversenyeket meg nem egyszer, nem kétszer vágta tönkre az a szél, hogy ami eszement volt. Én soha nem sietem, tehát nyilván de ezt jobban érzed nálam, de amikor lebontja a pályát a szél, és az miatt kell halasztani, és azt mondják a csapatvezetők, hogy ne halasszunk, mert nem tudunk elutazni, és akkor veszélybe lesz a VK szezon, és aztán mégis halasztani kell, mert nem volt más választás, hogy ez a csapatverseny volt szombaton, és ez lett vasárnap, és mindenki attól fél, hogy hétvégén nem tud normálisan folytatódni a VK verseny, mert nincs annyi repülő, ami elhozza őket időbe. Azt hiszem Garmischba kell menni, meg talán Olaszországba.
Hát és mindezt úgy, hogy nyilván itt azért még van egy átállás is, azért 8 óra időeltolódást kell utána újra megszokni, meg. De az egész az alpesisi szempontból is egy tök nagy csalódás volt, és én egyetlen egy versenyt néztem meg a lesikló, a férfi lesiklás, és azt is csak felvételről, mert egyrészt az, hogy ez a nagyon korán kell, és én most ezt nem tudtam ezekre fölkelni, de a másik, hogy valahogy annyira műanyag szaga volt az egésznek, nem tudom, hogy miért, de nem annyi volt a körítés, a covidosok, az, hogy el kellett halasztani egy több versenyszámot is, az, hogy műhó, az, hogy nem tudom, valahogy nem volt az egésznek ilyen olimpia szaga.
Nem tudom, tehát hogyha az ember bekapcsolja a tévét, vagy bekapcsolta és nézte, anélkül, hogy tudott volna arról, hogy műhó, ez bárkinek feltűnt volna.
Hát hogy ne tűnt volna föl, hát zöld volt minden a hó mellett.
De a hó az fehér volt.
Na de ez borzasztóan néz ki, amikor egy sípálya mellett...
Engem rohadtul nem.
Nagyon frusztráló.
Én azt azért szeretem
látni. A melletted ülő Mátén is zöld van, az is zavar.
Engem még minden zöld zavar, de nem ez a lényeg, hanem hogy sípálya mellett a zöld nagyon zavar.
Meg nem az, a másik az, hogy rendes havon látod, ahogy megy a versenyző, mert a léce veri föl a havat. Műhón gyakorlatilag semmi ilyesmi nincsen, steril laboratóriumi körülmények között mész valami szaron. Már bocsánat.
De engem az kevésbé zavar, engem az zavar, hogy egy sípálya, hogyha az egész úgy néz ki, hogy egy ilyen, olyan, mint hogy egy fehér szőnyeg le lenne terítve egy hegyoldalra, és egyébként egy nyári környezet, nagyon szarul néz ki.
Nem tudom, én a legtöbbet biatlont néztem, meg sífutást, ami szerintem izgalomban, meg teljesítményben, meg energiában kiemelkedik az összes téli sporták közül, és az viszont lenyűgöző volt, és a rohadtul nem zavart, hogy most műhó, vagy mi van ott. Látszódott az, hogy ott mindenki megdöglik, hogy célba érjen, mínusz 20 fok, azt taknya nyála, egybefolyik. Tehát ott olyan versenyek voltak biatlonban is, meg sífutásban is, ami szerint legalábbis számomra abszolút kiemelkedő volt az összes közül.
Ez így van, ugyanakkor például a biatlonnál, ha megállunk, ott a szél borzasztóan nagy szerepet játszott. A lövészeteknél. Tehát a váltó arany a ruszkiknak hogy ment el, aztán a... Melyik volt az utolsó?
Meg az oroszoknak is utána.
Meg az oroszoknak
orosz
is utána,
olimpiai igen. Olimpiai bizottság.
Arra akarok megkérdezni.
A mezőnyversenyben is, az utolsó sorozatban talán ketten lőtek hibátlan, mindenki esetén 2-3-4 hibákkal ment ki a lövőállásban, mert a szél az ászlót nem fújdogált, hanem vízszintesen át gyakorlatilag a széljelző.
Hogy az anyámba lehet úgy viselkedni egy 15 éves kislánnyal, ahogy viselkedett az edzője?
Az a baj, hogyha ez beépül a kultúrába, mármint a sportkultúrába az ilyen nemzeteknél, ami mondjuk Kína, meg nem Szovjetuniót mondtam, de...
Pedig Jugoszlávia.
De jó, nem kell nagyon messzire menned, mert azért... Tehát
biztos, hogy itthon is van rá példa.
Igen, tehát az ahogy Kamila Valijeváról beszélünk jelen pillanatban, aki 15 éves, műkorcsolyázó és... Hát eleve ott indult, hogy doping gyanúba keveredett, már a torna elején tulajdonképpen dopingolt.
Azt akarom, nem gyanú volt ez, hanem tény. Okay. Az, hogy miért engedték indulni, azt nem értem.
Ez jó, akkor ezt a kérdést már nem is teszem fel. A jegyzőkönyvet nem tudom, mennyire olvasgatod, hogy találtak benne egyféle szívgyógyszert, amire még gyorsan azt mondták, hogy hát az a nagypapának, nagypapának a szívgyógyszere, majd utána a következő laborvizsgálat még kétfajta szívgyógyszert talált, tehát akkor ő rögtön háromféle szívgyógyszert vett be.
15 éves gyerek szerzetéről beszélgetünk, basszus.
Igen,
és
azt
mondom, ezt nem maga találta ki, az
tuti.
Egyértelmű.
Majd utána megoldja a rövid programot, a küldőn meg teljesen szétesik, és akkor ahelyett, hogy megsimogatnák a kis fejét, irgalmatlanul lebaszták. És akkor nem kell ehhez szerintem Szovjetunió, vagy Kína, vagy Oroszország, vagy ahogy te mondod, a ruszkik, hanem ha visszamész, azért az amerikai tornász válogatottnál is nagyon hasonló sztorik voltak. Ott még volt
okay.
Még ott mellette azért... egyéb zaklatási történet, ami mondjuk az orosz blokkból, meg ha van is, akkor nem jön ki.
Ja. Nem tudom, hogy minek kell itt történnie, hogy megváltozzon tartósan a hozzáállás, és ne legyenek ilyen kirívó ellenpéldák a fiatalokkal való viselkedés során, de ez láthatóan nem fenntartható hosszú távon, mert nem a felé megy a világ, hogy ezt tolerálja, mert amíg mondjuk a,
hát az a fele,
sport
az
sötét korában ez ugye a keleti blokkban egy bevett módszer volt, nem is elfordult, de bevett módszer volt. Ma már azért egy-egy ilyen kibukik bárhol, abból ilyen világszintű balhé van. Más kérdés, hogy Kína, Oroszország szarik rá majd véletlenül a jövőben is, mert nekik az aranyérem a fontos, a gyerek meg darab-darab. Nagyjából így gondolkodik.
Igen, csak tudod, összekötöttem az Ancsi Jani riporttal, ahol a Máté Pali is feltette egy kérdést a végén, hogy vagy, talán azt én, vagy teljesen mindegy, valamelyikünk feltette a kérdést, hogy mit mondana az unokájának, mert hogy most már nagypapa, és a Jani válasza az volt, hogy semmiképpen ne menjél sportolónak.
Milyen jó, hogy nem mentünk mi sem. De egyébként ez a fajta kommunikáció, ez még, hát a mai napig már nem teljesen, de azért az orosz női kézilabdában, a román női kézilabdában, Trefilov, Tadic, azért ezek megfigyelhetőek voltak, és ahogy jönnek ugyanezekből az országokból a fiatalabb edzők, azért ez már abszolút nem tetten érhető, legalábbis azon a szinten nem, amit mi figyelemmel tudunk kísérni, úgyhogy én azért remélem, ez kihalóban van, legalább ez a fajta kommunikáció.
De azért ne legyünk álszentek, tehát ez a magyar sportban pontosan ugyanannyira jellemző és jelen van, mint az oroszban, vagy a románban, vagy a kínaiban, vagy az amerikaiban. Tehát ez a kommunikáció edzőktől a gyerekek felé, ez Magyarországon mondjuk, de nem, és nem kell az úszósportot venni például feltétlenül. Én fociztam 10 évig, ugyanúgy beszéltek velünk is foci edzők, mint ahogy ezekben az esetekben. Ez szerintem nem országokra lebontva, ez minden sportágban sajnos így van. Na, sok esetben.
Máté, mint friss szülő, műkorcsolyázni Oroszországba gyermeked?
Szerintem nem azt választom. Szerintem nem azt választom, de...
Műúszót választja, az is ugyanilyen.
Döbbenet az, hogy... Tehát igen, egyébként innentől fogva, hogy az embernek már van egy kislánya, azért teljesen máshogy nézi ezeket a dolgokat, és tényleg elképzelhetetlennek tartom. Tehát valószínűleg, ha az én gyermekem sportolni fog, és egy edzője egyszer valami hasonlót csinál, akkor azt nem fog többet menni a kislányom hozzá edzésre.
És az edző nem fog szerepelni az EMC mikro ingyenes alkalmazásban sem?
Ott nem. Ott biztos, hogy nem.
Van valami új letölthető anyag?
Wellnessezett Szabin volt, most nem tudja.
Én azt gondolom, hogy lesznek még meglepetések a közeljövőben.
Számodra
is.
Nagyon
bízom benne, hogy már sokan megnézték a Trash Talkot, mert egyébként én a Trash Talkot ismételten az EMC mikro alkalmazáson néztem meg, az Eliup pedig azt hiszem még nincs fenn, de lehet, hogy már holnap, vagy még ma délután felkerül rá, úgyhogy a sportrajongók, irány az EMC mikro.
És egyébként irgalmatlan mennyiségű közvetítésünk lesz majd az EMC mikron. Most már több meccs is lesz.
A kilencedik héten
5 meccs lesz az EMC Mikron élőben.
Azt kéne egyébként csak pofán verni, amelyik a CHL döntőt nem rakta be élőbe az EMC Mikronra, pedig valószínűleg odafért volna.
Nem fért volna oda. Mert nem tudunk egyszerre kettőt adni az EMC Mikronra.
Na hát akkor itt van a marketing osztálynak az újabb fejlesztési lehetőség.
Vagy a digitális fejleszten inkább, és akkor szólunk a Szaniszló Csabinak.
De nem fért volna oda, mert foci meccs megy kedden, és nem fér bele mellé a hoki.
Szégyeljétek magatokat.
Hát minden sportág a helyére kerül végre. Is.
Miért többet nem adunk kézilabdán?
Hát sajnos amíg azt tartja el a céget, addig sajnos. Mondhatsz bármit a hokira.
A hoki tartja el a céget? Jó van.
Mondom, amíg a kézilabda tartja el a céget, addig mondhatsz bármit a hokira. A hokinak van egy nagyon-nagyon kis réteg közönsége.
Pisti.
Marginális sportág. Ennyi.
Na, látjátok, milyen hülyékkel vagyok én körülvéve.
Természetesen a jégkorong és a kézilabda is ugyanolyan fontos a sportévé számára.
Máténál az alkoholtesztet elfelejtettük elvégezni.
Na, síró orosz kislánnyal fejeztük be a téli olimpiát. Zoli, hoztál egy témát egy síró magyar férfiról?
Hát ez a tegnapi...
Rólam lesz szó.
Nem, mert ez a tegnapi Nikolicsi interjú, tehát én ilyet még nem is láttam szerintem magyar... Foci meccs után biztos nem, pláne nem bajnoki után, hogy a vesztes csapat egyik játékosa 2 percig sír a kamera előtt, ami ugye azért több szempontból is elgondolkodtató most az, hogy a mi szakmánkban ez a 2 perc, ez mit jelent meg, egyáltalán ezt hogyan lehet vagy kell kezelni, ez egy dolog, de az, hogy síró ember egy Fehérvár Újpest bajnoki után 2 percig ott nem szólal meg, sír 2 percet, majd azt mondja, hogy köszönöm. Tehát ott Fehérváron is óriási problémák lehetnek, most már túl vannak az edzőváltáson, de én csak azért hoztam ezt a témát, hogy egyáltalán valakinek rémlik-e hasonló, Attilának rémlik.
Ugye ez Németországban nem azt mondom, hogy divat, de nem egy-egy meccs után, egy speciális meccs. Tehát kiesés után több játékos is sírta már.
Hát csak ez nem az.
Igen. Meg ugye, ami még emlékezetes ebből a szempontból, aztán nyugodtan effektezhetsz lassan, amikor a Schalke játékosai...
Amikor bajnoki címnek hitték?
És utána kellett nyilatkozni.
Anderson jött a közvetett szabadrugással.
Azaz.
Az mikor volt? 2000?
A 2001-ben.
2001.
Az volt az, hogy azzal az 5 perccel indultunk el a felé, hogy megnyerik a B-et, a német kupát, és ott volt a mindent.
Ott úgy volt, Marci, az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím a Bayern és a Schalke között, és hamarabb véget ért a meccs, a Schalkének a meccse, és akkor úgy volt, hogy bajnokok meg minden.
Hamburg vezetett a Bayern ellen.
És a 95. percben...
Egy... Először is a Schalke stadionjába kitették, hogy vége a meccsnek. Bemondták. Ott volt több tízezer ember, a Gyepen ünnepelték a bajnoki címet, aztán kirakták a kivetítőre a Bayern meccs képét, és látták, hogy hát még megy a meccs, és éppen a 8 méterről közvetett szabaduláshoz készült a Bayern München, és hát Patrick Andersson így laposan betette a labdát a kapuba.
De az, ami 95. perc, vagy ami ilyesmi volt.
Nem is volt idő gyakorlatilag az újrakezdésre.
Ezóta a nagyon undorító bundázás óta utálja mindenki a Bayern Münchent, akinek van egy kis cseppesze.
Ebben mit látsz bundát, várj, ezt most azért magyarázom.
Hát ugyan már, hagyjál
te
már.
Te örültél, Attila, ekkor?
Figyelj, ez 2001-ben volt.
Szóval akkor még Dortmund
és ez most igazi
volt. Nem voltam. Biztos, hogy örültem. És ugye én akkor felben arra készültem, hogy én két napban indultam Milánóba a BL döntőre. Ugye ez volt szombaton, és mi hétfőn elindultunk egyik haverommal kocsival, illetem egyik legborzasztóbb túrája volt abból a szempontból, hogy akivel mentem, az ilyen tégdet, meg ilyen zenéket szeretett, de ami még rosszabb, hogy ezt még énekelte is egész úton.
Nagyon jól tette egyébként, és igényes muzsika való neked.
És ezzel erre a zenére kell a Budapest Milán utat.
De várjál, melyik visz... volt a rosszabb? Ez, vagy amikor most mentél Veszprémbe az Olival?
Ez nagyon, de talán a Milánom lesz hosszabb volt.
Meg normális zenék mentek, amikor Veszprémbe mentek.
Milánóba, igen.
Tehát DJ Bringa és DJ Barta az eléggé...
DJ Bringának ez köze nincs.
Hát ott itt mellette, csak átengedte neki a keverőpultot.
Ő egyébként a felvételvezetőnk, aki szokott minket vinni meccsekre, csak hogy tudják a hallgatók, hogy
elég széles skálán mozgott a zenei tár, miközben haladtunk lefelé.
Hozzáteszem, te is kérdés számot.
Igen, 10-es skálán mínusz 12-ről sikerült elmozdulni.
Amikor a Rammstein bekerült, akkor egy rövid időre, igen.
Hú,
na tessék, tudtam, hogyha a Rammstein, ő kérte a Rammstein-t, azt tudtam, hogy nálad kiveri a biztosítékot.
De volt Ákos is.
Hú, bazd meg.
Nem volt Ákos.
Ákos nem volt.
Ez mindegy.
Ja? De Mulató zenét, azt tedd be, arra emlékszem.
De az Bringának, mert nagyon szereti. Meg a 3 deci kömény mag is bömbölt.
Azt el kéne énekelni.
Látod, Máté, milyen jó neked, hogy nem kell ide bejárnod ezek közé dolgozni?
Én még azt hittem, hogy az én tracklistámmal lesz bajotok, mikor múltkor mentünk Veszprémbe, de ahhoz képest az teljesen finom kis ilyen house zenét hallgattunk.
Itt is volt, volt Emergency House is.
Bibereg a lábunktól a föld.
És tudja, nekünk együtt kell mennünk Máté meccsekre.
Én nem tudtam, hogy milyen zenéket, de lecseszett a... Te csesztél, mert ki volt a másik? Akkor te tényleg ezeket hogy nem ismered? Te volt az egyik, aki mondta, és a Bringa mondta?
Réka.
De hogy Réka nem ismersz Emergency House?
Hagyjál már.
MC Taki, MC Taki. Bizonyám.
Semmi? Hát rossz az ízlésed.
Hát én is. Én az a baj, hogy én ezeket tudom, bár én nagyon szívesen törölném az agyamból. Azt, hogy még több felesleges információ elférjen benne, mert ezek aztán tényleg, ezek révisztő
dolgok. És a legszebb az, hogy Zoli közben táncolt ezekre a zenékre ott a jobb egyesbe.
Ez túlzás. Nem, de az Emergency House-ra kell.
Ennyi, dübörög a lábától a kocsi. De a lényeg az, hogy nekem Kertész Gábor barátom, kollégiumi szobatársam elég nagy rajongója volt. Elég nagy rajongója volt az Emergency House-nak, Blümchennek, Scooter, minden ilyesmi. És amikor mi együtt laktunk a Károly Mihály kollégiumban Szegeden,
akkor
negyedik emelet, 413.
Jó, akkor, remélem fertőtlenítettek az óta.
Akkor ott azért dübörögött a lábunktól a föld. Például ezt most el kell mesélni, amikor mind a ketten letettük a záróvizsgát a főiskolán, akkor én egy picit előbb elfáradtam, mint a Gábor, lefeküdtem, ő megérkezett, és arra ébredtem, hogy egy lavor víz rám öntötte. Ez ugye májusban vagy júniusban volt, rám öntötte. Következő, odaszalad a géphez, ilyen 5.1-es hangfal szettünk volt, nyilván ez ilyen szociál épület, maximum hangerő, Blümchen, nur geträumt, ajtó kinyit, de ez vizsgai időszak kellős közepe. Én éppen fel akartam kérni, hogy megüssem, hogy miért öntött le egy üveg, vagy egy lavor vízzel, amikor így állt, nézett engem, tele volt a lavor megint vízzel, és így a saját fejére is ráborított egyet, majd kiszaladt a folyosóra, és a Blümchenre ünnepelte azt, hogy mi megcsináltuk a záróvizsgát, úgyhogy Kertész Gábor azóta komoly ember lettél, de ezt most elmeséltem rólad.
Hát tulajdonképpen most akkor kiderült, hogy igazából ő indította el az Ice Bucket Challenge-et.
Csak nem tudott róla.
Igen.
Igen, onnan indult. Károly Mihály kollégium 413.
Kertész Gábor.
Ismerted nevén Kapuéra.
Ezt miért kapta ezt a nevet?
Hármat találhatsz. Üzte ezt a sportágat, akkor még nem volt divat Magyarországon.
Az a baj, hogy tudod,
és már azóta sem az.
Tudod, hogy melyik videó jut eszembe a Kapuéráról mindig? Valami, hát szerintem az egy valami illegális küzdősportesemény lehetett, amikor egy kapuérás csávó megáll a kör közepén, irgalmatlan balett mozdulatokat tesz, majd egy másik ember oda megy, és együtt, és leüti a picsába.
Igen, nem véletlen viccelődtünk mi annó Gáborral, amikor kapuérázott, de nagyon jól csinált, és nagyon lelkes volt, és a brazil edzők is tök jók voltak, úgyhogy a beceneve Kapuéra volt, én szerintem egy nagyon szép sportág a Kapuéra, bár valóban nem ezzel készülnék fel egy brazil jiu-jitsu elleni küzdelemre, hogyha azt mondanák, hogy most egy ketrecben össze kéne csapnunk.
Pedig brazil, a Kapuéra brazil. És ugyanolyan fontos sportágunk, mint a kézilabda itt a Sport TV-nél.
Igen, és hát 2,5 év múlva majd, amikor Kapuéra beüt majd a karanténkaszban, akkor az is nagyon-nagyon jó lesz. Itt egyébként a síros riportokról még valahonnan, nem tudom, hogy kerültünk idáig, egyébként a Kapuéráig, de akkor én még a témához hozzászólnék, hogy én még olyan síros videót, amilyen ez volt, még nem nagyon láttam, mert tényleg a ilyen nagy töréseknél, vagy nagy sikernél van egy nagyon jó NHL-es reklám volt annak idején, a Nincsenek szavak című, ahol kb. Oda dugják a mikrofont, a Stanley Cup, vagy összes játékosok orra alá, akik kurvára nem tudnak megszólalni. Attila, te meg tudtál szólalni, amikor Gervin Price 2-9 nyilas dobott csütörtökön?
Hát igazából én ezzel...
A fülpe megtudott, azt tudom.
Mit mondott?
Hát ordított valamit.
Én ugye ezt telefonon láttam csak, mert éppen társasjáték partin vettem részt.
De ezt nem az EMC mikro alkalmazáson.
Hát sajnos még ez nem kerülhet föl.
Ugye, a társasjáték?
Hogy gyokosan.
Nem, a társasjáték az meg volt, és ott néztem közben, és ott leveleztem a vágók, hogy ezt nagyon gyorsan csinálják meg. Először a 170-es kiszállott, és aztán a 2-9-inast.
Ez ilyen parancsnak tűnt, Attila.
Egyébként utasítgat.
Te tudsz egyszerre figyelni a társas játékra, és közben küldözgetni ilyen üzeneteket?
Figyelj,
és kapuérázik is.
Multitask.
Üzenetküldésben mindig. Tehát, hogyha valakit le kell baszni, vagy valakit utasítani kell, az neki mindig megy, és szerintem csukott szemmel csinálja a műsorváltozást is.
Én általában annak az e-mailnek a rossz felén vagyok, hogy tudom, hogy ezt hogy szokta csinálni.
Az utasítósnak?
Nem, a levaszósnak.
Idézzetek már egyet.
Az Na. utóbbi időben nem írtam csúnya e-mailt neked.
Nem, mert nagyon jól végzem a dolgomat. Köszönöm szépen.
Vagy te azt mondj jól egyébként, a 9-nyilasokról jut eszembe, hogy hogy áll a maratoni felkészülésed.
Maradt, hogy felkészül, a bankszámlaszám megvan. Nyilván a Mátéjét szeretném látni, hogy rajta van a fedezet, mert addig azért nem akarnék elmenni.
Ja, csillagom, ne terelj a hülyeséged, de...
Az kell hozzá, hiszen az ember hogy cél nélkül nem.
Mennyi van, azért mennyi ezek, van a 42-ből?
Tessék?
Mennyi van meg a 42-ből?
6.
Jó.
Mármint annyit futottál le idén összesen.
Kb.
Nem, annál többet azért, de 6 már menne egyszerre. Ugye 10-ig kell eljutnom május 1-2-ig, amit te elég el nem ítélhető módon kihagysz végül, minden ígérted ellenére.
Onnan meg már megy 42-ig, tehát a 10 megvan, csak végig kell kocogni a maradékot.
Igen.
Ezért kértem meg a Palit, hogy egy kicsit vesse vissza a fejlődésben Attilát ma a squashon.
Ezért lett fejbe verve.
Nagy pup van a fejeden amúgy, Attila.
Hát, adjál rá egy puszit. Tőlem azt kért, amikor bejöttem. Ott könyörgött, hogy puszíjam már meg a kis fejét.
Azt én mondtam.
Hát ő meg tartotta.
Ja, hát figyelj, mondom, amint látom mindkettőtök bankszámláján, hogy ott a fedezet, csinálom.
Attila ott lesz.
Nem.
Hát figyelj, én magamban ebből a szempontból jobban bízom, mint benned, hogy lefutsz 42 kilométert, de mindegy, menjünk tovább. Úgy. Zoli, milyen volt a 2-9 nyilas?
Én az elsőt nem láttam, illetve mielőtt a másodikat megdobta volna Price a döntőben, azt visszanéztem, és igazából ugyanúgy megdobta. Ez durva, de azért jó az a Premier League, ami szerintem az egyik legjobb verseny, és csütörtökönként lehet élőben kísérni itt a sporttelevízióban, mert tényleg a krémje van ott a dartsnak. Szerintem
Attila, remélem egyébként most éppen lebaszó SMS-t kezdett el írni.
Nem.
Sokkal jobb az új lebonyolítás, jók a meccsek, minden mérkőzésnek van tétje, és könnyen lehet, hogyha más lenne a lebonyolítás, akkor most nem lett volna 2, sőt, akkor biztos nem lett volna 2-9 nyilas egy este alatt. Nem, Máté?
Én azt gondolom, hogy a Premier League tényleg az a bajnokság, ahol, amit nagyon jól kitaláltak idén.
És a Norwich is mekkorát megy.
Igen, amit nagyon kitaláltak idén, és én nem tudom, annyira nem ismerem ezt a sportágat, hogy erre
Attilára mutatták közben.
De hogy akkor Attila, te meg Zoli, igazából ti vagytok a dartsban ilyen nagyon nagy szakértők. Mekkora motiváció kellhet ahhoz, hogy valaki egy este dobjon két. Tehát például Price-t mi az, ami, én hallottam ilyet, hogyha őt gyűlölik, akkor az is motiválja, meg az is, a szeretik, de hogy milyen extra kellhet ahhoz, hogy valakinek ez egy meccsen, vagy egy napon összejöjjön?
Szerintem ez nem motiváció, ez lelki állapot, tehát másik bolygóra rakját magát az ember arra a 3 órára, és hogyha érzi az elejétől, az első bemelegítéstől fogva, hogy csül a keze, akkor simán benne van. De ez szerintem az mind a 8 játékosra egyébként igaz tudna lenni.
Nekem, ugye, ha csak ezt az egy estét nézzük, Price szerintem adott egy tökéletes felütést az estejének, amikor a legjobb 8 között dobott egy 170-es kiszállót, ráadásul olyan helyzetben, amivel meg is nyerte a maga negyed döntőjét. És ugye utána dobta a 2 9-színast elődöntő, ha jól emlékszem. Eleve nagyon-nagyon ritkán van, hogy valaki egy este 2-t dob, de még olyan is, hogy egy versenyen egyáltalán 2-t dob.
Nem az volt a idén a VB-nél, hogy ha valaki 2 9-nyilas dob, akkor kapja a nagy pénzt.
De az nem egy meccsen, tehát a világbajnokságon. Tehát az egész VB.
Azért mondom, hogy annyira ritka, hogy egy egész VB-re egy ilyet talált ki.
Meg lehet, nem is volt, ezt meg kell nézni, hogy volt-e, hogy valaki egy versenyen 2-t dobjon. Szerintem nem. Ami a lebonyolítási forma, ott nekem vannak pro és kontra észrevételeim is, hogy ez jó vagy nem jó. Az, hogy a színvonal ezzel sokkal magasabb, mint akár tavaly vagy tavaly előtt volt, az szerintem nem megkérdőjelezhető. Tehát az egészen biztos, hogy nőtt a színvonal. Az, hogy a szurkolók újra vannak, az adott még egy olyan plusz adalékot. Emlékszem a Laci egyik mondatára, amikor mondta a Price, amikor bedobta a 4.-5. most már barátok a közönséggel, meg minden. Tehát lehetett látni, hogy tényleg van szurkolás, vannak érzelmek, ez nagyon jó. Ugyanakkor ezzel a formátummal, ami van, azzal elvesznek olyan élmények, ami az Rolynak is, meg nekem is egy baromi nagy élmény volt, amikor Henderson otthon játszott Skóciában egy 6-6-os döntetlent, és tulajdonképpen a bevonulástól a feje tetején állt az egész csarnok.
Hát igen, azt ne felejtsd el, hogy az is egy adhok megoldás volt, tehát azért alakult úgy az év, mert Gary Henderson nem vállalta a sérülése miatt, tehát hogy az egy vészmegoldás volt.
Igen, és utána, de ugye ez a vészmegoldás utána maradt a porondon, tehát még nem az volt az egyetlen kihívós év, ha jól emlékszem. Biztos, hogy nem, mert még volt utána még egy kihívós év legalább.
Én ebben nem vagyok biztos. Szerintem a következő év az már nem a Covid év volt, a Milton Keynes-es tavaly. És 19-ben volt az Aberdeen, nem tudom pontosan. Szerintem nem volt több kihívós év.
Hát a fel tudja. De szóval nekem ezek meg hiányoznak. Az nem hiányzik, hogy össze-vissza tökölünk ilyen bajnoki tabellákkal fordulónként, hanem tök egyértelmű, hogy van egy verseny, megnézed, nyer valaki, kap érte 10 000 fontot, és majd a végén lesz még egy számítás, de ott ugye nem volt semmilyen köztes cél, nyersz egy meccset aznap, aztán hazamész. Ott ennyi volt az egész történet. Itt meg kihozza belőlük azt a versenyzőjént, ami szerintem egy nagyon jó dolog, és lehet látni azt, hogy innentől kezdve itt minden meccset komolyan lehet és kell is venni, hogyha akarsz valamit letenni az asztalra, mert azért veszíteni mindenki gyűlöl, és itt javítási lehetőség aznap nincs még egy, hogyha elbaltázol egy meccset.
Igen.
Darts után egy kis kézilabda. Melyik volt a legrosszabb pillanata nektek a kézilabda hétnek?
Nekem a... nem pillanat volt, hanem 60 perc a Zagreb-Szeged.
Miért?
Hát mert ilyen nagyon... szögezzük le, az egész hét rossz volt, úgy ahogy volt. Egy-két, nyilván a Fradi nyert, a Moson-Magyaróvár nyert, ez oké, de...
Még mielőtt a Fradi és a Moson-Magyaróvár szurkolói írdának és csúnyákat írnának neked, a Zoli nem azért mondta, hogy rossz volt a hét, mert ez a két csapat nyert.
Ha úgy lehetett kihallani, akkor természetesen nem. Tehát az a jó része, hogy ez a két
nem
csapat nyert.
Nem lehetett így kihallani amúgy.
Jó, de úgy nem volt jó a Veszprém sem a Porto ellen. A Szeged szerintem rossz volt Zágrábban. A Győr is kikapott, ami nem feltétlenül olyan nagy baj, ugye erről sokat beszéltek már az elmúlt időszakban, hogy ha valamikor meg kell szakadni ennek a 70 meccses szériának, akkor az legyen most, de ugye az, hogy a Szeged kikapott Zágrában, és a legnagyobb tétje is érzésem szerint ezek közül a mérkőzések közül annak volt, mert ott egyáltalán nem mindegy, hogy adott esetben a Szeged megnyeri a csoportot, vagy második, harmadik, ne adj Isten, negyedik lesz. Tehát nekem ez a Szeged volt a legfájóbb.
Abszolút egyetértek vele én is.
És Máté Dominik sérülése?
Ráadásul igen. Az meg neki volt a legfeljobb, de mi sem örülünk neki természetesen.
A szegedeli előző nap számolgattuk Zolival itt bent, hogy a Szegednek adott esetben ebbe a 4 meccsbe benne van a 8 pont is. Mert nagyjából...
Hát jó. Sőt, a papírforma szerintem az lett volna.
Az lett volna, igen. Tehát tök jól jött ki a sorsolás nekik is. A 8 ponttal biztos legalább csoport második lett volna a Szeged, ami ugye egy pár harcot vetítsek előre a Final Four-ért, nem kettőt. És ez a Zágráb, ez nem is tudom...
Most az NFL playoffból tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy jó, hogyha pihensz egy hetet.
Én inkább az ellenfelek szempontjából közelítettem meg, tehát én azt hiszem, hogy a csoportok sorsolását nézve a Szeged, bár nem biztos, talán szívesebben játszott volna, vagy játszana a Veszprémmel, mint akár a Kielcével, akár a Barszával, akár a Paris Saint-Germainnel, mert hogy gyakorlatilag ezek az opciók maradtak úgy érdemben és a realitás talaján maradva.
Tehát ugye azért a Szeged csoportja az vért fog húgyozni majd a legkésőbb a negyed döntőbe a Final Four-é. Ugye a másik ágdor, a Veszprémmel kiegészítve az a három csapat érkezhet, akiről az Oli beszélt.
Plusz egy Flensburg.
Igen, tehát azért az egy sokkal erősebb csoportnak tűnik elsőre, mint a Szegedé. És ha megteheted azt, hogy legalább könnyítesz magadon valamennyit, és nem kétszer kell pár harcot vívnod, egy olyan Zágráb ellen, ami azt se tudom, mikor nyert legutóbb BL meccset, de tényleg nem tudom, az ellen így fejreállni, hogy talán nem is vezettek a meccsen.
A Szeged?
Aha.
Azt hiszem nem.
Tehát ez egy nagyon-nagyon erős fejreállás volt, és ugye most jön egy Brest meccs, elvileg könnyű, utána hova mennek, Skopjéba talán?
Elverum szerintem.
Elverum, igen, és jön a Montpellier a végén. Ez mindegyik hozható be, és a Montpellier is úgy beleállt a földön, mint a Gerely körülbelül a Vardaszkópján. Ott röhögtünk Veszprém, hogy úristen, itt mi van, hogy Montpellier, Vardaszkópja, és akkor lehetett látni, hogy hogy nő a macedónok előny, akik szintén vonal alatt vannak a tabellán körülbelül. De az rossz volt. Rossz volt az, hogy a Fradi meccset úgy nézni, hogy basszus, mikor fordítanak már itt a második félidőbe is. Ugye tudta az ember, hogy ha nem fordít a Fradi, akkor egy Győr-Fradi van valószínűleg a legjobb 8 között. Aminek azért...
Hát a Fradinak legjobb esetben a Győr lett volna, tehát előtte meg, igen, kellett volna verni ugye az Odenzét.
Ami egy elég erős dolog lesz. És ugye lehetett látni, hogy ugye Elek Gábor is azt mondja a meccset, hogy mindegy, hogy csak nyerjünk. És ez tényleg úgy jött ki, hogy mindegy, hogy csak nyerjünk. És ugye a legárulkodóbb, a harnyi kulisszatitkot elárulhatok, amit a Zoli küldött nekem este a meccs után, hogy őt még meccs ennyire nem visel, nem tudja, mikor viselte meg legutóbb ennyire meccs, mint ez. Tehát, hogy tényleg ez egy embert próbáló, mindent igénybe vevő mérkőzés volt, és bevallom őszintén, kérdezte valaki tőlem, hogy nem bántam meg, hogy nem mentem, és mondtam, hogy nem, mert szerintem ott engem elvisz a mentő körülbelül. A második félidő hajrájához.
Akkor én is örülök, hogy nem mentél.
Szerintem a Veszprém meccs is egyébként egy rossz élmény volt, vagy nekem legalábbis az is egy rossz élmény volt. Tehát ebben a szezonban, Veszprémben ahhoz voltunk hozzászokva, ami nyilván inkább azt jelenti, hogy nagyon elkényeztettek minket, hogy azért ott a Veszprém nagyon sokszor sziporkázó játékkal tudta megverni a Paris Saint-Germaint és a Barcelonát is, és általában mindig úgy jöttünk el Veszprémből utána, hogy arról beszéltünk az autóban, hogy ez mennyire jó volt, ez csak összehasonlítgattuk a meccseket, hogy ez volt a jobb, vagy az előző, és ehhez képest most ott is egy kicsit mondjuk azt, hogy évelei ilyen álmoskás formában játszó Veszprém, ugye döntetlen játszott azzal a Portóval, amely eddig nem nagyon okozott gondot a Veszprémnek soha, sőt. És nem tudom, nekem az, ugye én az idegenbeli meccseken nem vagyok jelen nyilván, mármint még a monitornál sem, ellentétben mert Zolival, tehát én nyilván hazai meccsekről vannak a főleg az élményem, és az, hogy most ebben az évben ez nagyon csalódáskeltő volt ez a mostani Porto elleni.
Voltunk már ennél rosszabb hazai meccsel is szerintem. Mind a ketten, Zolival.
Hát, tavaly az Aalborg elleni vereség,
erről,
a Kiel elleni.
Erről a szezonról beszélek, szigorúan.
Nekem azért nem olyan szívfájdalom most ez a Porto elleni döntetlen, egyrészt mert a játékképe alapján sokkal rosszabb is lehetett volna, másrészt olyan nagy jelentősége a Veszprém szempontjából ennek a meccsnek nincsen. Egyébként szerintem nem lenne világvége az sem, hogyha a negyedik helyen zárna a csapat, a Kielt gyakorlatilag biztosan elkerülve a keresztbejátékért. Ennek a meccsnek azért voltak olyan részei, amivel úgy lehet mit kezdeni jövőben, de az biztos, hogy jó nem volt.
Igen, és ugye, ami engem jobban érdekel ebből a történetből, az az, hogy mi lesz másfél hét múlva. Ugye a Marci említett két klasszikus már ebből a szezonból, a Párizs meg a Barcelona ellen, ugye másfél hét múlva a Veszprém Kielce van. Szerintem körülbelül Európa legjobb formában lévő klubcsapata ellen kell tesztelnie magát a Veszprémnek.
Visszatérve Attila mondandójára, a Zágráb kettes győzelmi sorozatban van éppen, igen, és az elmúlt öt meccséből hármat megnyert, egy döntetlen játszott, és csak egyszer kapott ki.
Ezt mondta Attila is.
Nem tudom, mikor nyert.
Nem pont ezekkel a szavakkal, de ezt.
De a lényeg az, hogy az a helyzet,
tudom,
hogy
mikor nyert, az teljesen stimmel.
Amikor én is néztem így a tavaszi sorsolást, akkor én is szinte 8 pontot könyveltem el a Szegednek, és én azt mondtam nektek, hogy mivel wellnessezni voltam, nem nagyon néztem élő sportközvetítést a hét folyamán, de mikor megjött be van állítva a Szeged is a kedvenc csapatok közé nálam az eredmények.com, ahogy a Veszprém is egyébként.
És a Győr és a Ferencváros is természetesen.
És a Ferencváros is,
és a Magyaróvár és a Vác is a Tatabánya.
Természetesen minden nemzetközi kupában szereplő magyar kézilabda csapat ott van. És a lényeg az, hogy mikor megjött a Szeged meccsel kapcsolatban a vereség, még a Veszprém Porto, az én is úgy voltam, hogy most egy döntetlen az annyira azért nem szörnyű, de valahogy én ezt a Zágráb-Szegedet, ez biztos kettesnek gondoltam, és ez lepett meg jobban egyébként a kettő közül. Viszont tényleg a Veszprémnél az a szörnyű, hogy én is most megnézed a tabellát, a B csoport első négy helyezettjéből, tehát a Veszprém ugye most harmadik a csoportjában, játszani fog az elsővel, a másodikkal és a jelenlegi negyedikkel a hátralévő három fordulóban, ami ez kőkemény sorsolás, és
igen, de hogyha esetleg ez nulla pont, akkor én azt hiszem, hogy akkor is maradna a Veszprém a negyedik helyen, mert a Flensburgnak sem túlságosan jó a sorsolása, tehát olyan, nem olyan rossz ez, szerintem a Szegednek sokkal izgulósabb és fontosabb lenne az, hogy megnyerje a csoportját.
És igen, ugye a Szegednél az van, hogy most egy ilyen kocaszurkoló, mint én, igen, egy picit híztam, az most el tudja azt könyvelni, én is mondom, egy szinte 6-8 pontot néztem a Szegednek a négy meccs előtt, tehát mielőtt elkezdték volna a tavaszt, és most is azt mondom, hogy azért nyilván azt mondod, hogy legalább négyet ezen a három meccsen szerezni kell.
Hát én 6-ot mondok inkább. De
hogy igazából szeretnéd, hogy 6 legyen, és ebben nem férnek bele ilyen meccsek, mint hogy a Zágrábtól kikapsz.
Széljegyzetként szeretném megjegyezni, hogy Barci, attól még, hogy nincs a szád előtt a mikrofon, behallatszik, hogy eszel.
Mi hallatszik be? Hát csíptem egy körömnyit a kis pizzaszeletemből.
Én jó étvágyat kívánok.
Kicsit úgy érzem magam, mint a Kovács Sanyinál egyébként, hogy ha rajta van a mikrofon, akkor így, ha suttog is a kangyalhoz, akkor gondolja azt, hogy azért az valamennyire hallatszik, legrosszabb esetben valami enyőcsúk.
Ebből most biztos, hogy semmi nem hallatszott, csak te kihangosítottad.
Itten van a fülemen, te szerencsétlen.
Egyszer volt egy trestok, amikor a Sanyi valami annyira vicceset mondott, mert azt hitte szerintem, hogy le van húzva a mikrofonja. De nem tudom, egyszer volt, hogy amikor annyira felröhögtem rajta, amit mondott, hogy egyébként az EMC mikron néztem meg azt a részt is, de a lényeg az, hogy emlékszem, hogy annyira felröhögtem, és szerintem még SMS-t is küldtem neked utána, és az volt a szerencsé, gondolom, mondtad nélkül, hogy behallatszott, és a következő szegmensben elismételte ugye ezt a point kihangosítva is, úgyhogy igen, a Sankó ilyen.
Igen, a Sanyira egyébként egy külön kamerát kéne állítani, mert néha adáson kívül sokkal viccesebbeket mond, mint adásban, úgyhogy el tudjátok képzelni, az milyen lehet. Attila, mekkora kő esett le a győri lányok szívéről akkor, amikor most már nem kell ezt a sorozatot folytatniuk, mert abban talán te is egyetértesz, mert én igen Zolival, hogy most kellett kikapni.
Abszolút.
Az nem lehet egyébként, hogy ez őket abszolút kikapni. Nem érdekelte? Mármint egy ilyen sorozat?
Szerintem nem tudták.
De hogy tényleg egy sportoló, bármilyen szinten ezzel foglalkozik? Most a Fodor Csengét mennyire érdekli ez, hogy 70 meccse nem kapott ki a Győr a BL-ben?
Ismerve bizonyos újságíró logikákat, minden ilyen fontos meccset, ezt kérdezik meg tőle. Előbb-utóbb azért elkezdik, hogy minek kell ezt, miért kell erre megint válaszolni. Így most tök jó, el lehet indulni újra. Kit érdekel az, hogy 5 vereséggel nyersz BL-t, vagy 1-jel, vagy 0-val, nem számít, nyerd meg. Június első hétvégén a BL-t azt csókolom. A Vipers tavaly Isten tudja hány vereséggel lett BL győztes, de nem egyel, az biztos.
Hát ugye csak itt a Fraditól kikapott kétszer, két napon belül, igen.
Tehát az számít, hogy kinyeri meg a Final Four-on mind a két meccsét, az kész, többi nem számít. Oda csak úgy el kell jutni. És tényleg így meg szerintem könnyebb is lesz játszani, mert nem az, hogy jaj, most ne kapjon ki, mert ne szakadjon más. nyerjünk, jussunk tovább, ez fog számítani. Nem azt mondom, hogy könnyű ellenfél lesz, akár a Brest, akár az Odense, azt hiszem ez a, ebből a párosból kap ellenfelt a Győr, de azért, azért ennek a Győrnek azt a párharcot megkockáztam, hogy kettős győzelem illik venni.
Legyen így. Milyen körülmények között ér lemondani a válogatottságot? Tóth Gabrielláról beszélünk, Mosonmagyaróvár játékosáról, aki jelezte, hogy nem kíván jelen pillanatban a válogatottban szerepelni.
Válaszoltok először? Szerintem bármilyen körülmények között. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy sportolónak ez ugyanolyan szuverén döntése, mint bármi más. Tehát, hogy őt nem köti szerződés a válogatotthoz. Nyilván mi azt mondjuk, és külső laikus fejjel azt gondoljuk, hogy a válogatottság minden sportolónak az álma, meg a pályafutásának a csúcsa. És ez így is van valószínűleg, de annyi olyan tényező lehet egy sportoló életében, emberi tényező, ami arra sarkalja, hogy egyszerűen egy ilyen lehetőséggel ne éljen, hogy ezt mi nem tudjuk elképzelni. És nagyon csúnya kritikák érték Tóth Gabit emiatt a közösségi oldalakon is, meg különböző sport oldalakon is. És szerintem ugye a körülmények ismerete nélkül ezek a kritikák abszolút jogtalanok. Én legalábbis így gondolom, és én sajnálom is Tóth Gabit emiatt. És az, hogy nem örökre mondta le a válogatottságot, és nem azt mondta, hogy ő, mint annó Bajner Bálint, nem tudom, erre emlékszik-e valaki, hogy engem ez nem érdekel, a magyar válogatottság, mondta ezt nulla válogatottsággal, amikor ezt felvetették neki, hanem azt mondta, hogy most nem áll készen mentálisan meg arra, hogy válogatott legyen, és úgy érzi, hogy nem tudna segíteni a csapatnak. Szerintem ez tök korrekt.
Szerintem is abszolút, pláne mondjuk a nyári olimpiára, ha visszaemlékezünk, akkor Simona Biles hasonló körülmények között pattant ki az olimpia közben a tornász válogatottból, aminek egyébként ugye nagyon-nagyon pozitív üzenete volt a részemről az, hogy igenis egy élsportoló akár az élete legfontosabb pillanataiban is mondhatja azt, hogy figyeljetek, fejben nem vagyok rendben.
De itt azért első, a fej szerintem itt a második volt nagyjából, tehát azért azt tudni kell Tóth Gabiról, hogy Mosonmagyaróváron az elmúlt hetekben, hónapokban a koronavírus az tarolt, erre ment rá, szerintem az Uli is egyetért, erre ment a továbbjutásuk körülbelül az Európa Ligában. Tehát nekik egy meccset kellett volna nyerni.
Hát vagy egy meccset megrendezni hazai pályán, a Szula ellen lehet, hogy az is elég lett volna.
Az is elég lett volna. És azért ő több meccsen keresztül hiányzott a Mosonmagyaróvár összeállításában, tehát nyilván a kettőt összerakva véletlenül ő is beleesett a betegségbe. Ugye erről nagyon sokat cikkeztek, nagyon sok érv hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mivel járhat ez a betegség. Te, senki nem tudhatja, hogy ez az ő esetében mivel járt. És szerintem...
Bocsánat, csak lenyilatkozta, 18 napig voltak tünetei, vagy 18 nap betegség. Az elég azért, hosszú idő azért.
Így van. És ugye amennyire, az talán pont Zoli közvetítésében hangzott el a Szula elleni valamelyik meccsen, talán a péntekin, hogy azért a Mosonmagyaróvárnál egy ilyen Covid sokkal nagyobb pusztítás végez, mint egy átlag csapat, nem? Mert nekik olyan stílusú a játék, hogy kegyetlen erőllét kell hozzá. És azért ők szerintem lementek kb. Nullára. És a válogatottban meg, hogyha te tudod magadról, hogy más biztos, hogy jobban tud segíteni, mert üres vagy, mert hullafáradt, vagy bármi ilyesmi, akkor szerintem jobb egy őszinte kommunikáció, mint az, hogy elvállalod, és aztán ott nem tudsz semmit csinálni.
Egészségedre, Attila.
Egészségedre, Attila. Egyetértek veled, igazat mondtál, azért hűszer.
Tehát szerintem, és különösen azért fura ez az egész dolog nekem, mert, és erről Zolival SMS-eztünk tegnap este, hogy olyan orgánumok is bántották adott esetben Tóth Gabriellát az őszinte megnyilatkozása miatt, hogy véletlenül őszinte megnyilatkozása miatt, mert azért van valamiféle kommunikáció a történetben, az biztos, hogy a kapitány meg a Mosonmagyaróvár honlapja nem ugyanazt mondja. Akik mondjuk Shaolin Sándor esetében meg az mellett tettek hitet, hogy milyen tök jó, hogy egy sportoló vállalja őszintén a véleményét a váltóval kapcsolatban. Na most, ha őszinteség, azt szerintem a végső ítélőszéknél ugyanannak kéne, hogy legyen.
Igyekszem nem nagyon sok percet elpazarolni erre a témára. Én úgy pár héttel ezelőtt itt a karanténgazban elmondtam, hogy tök jó gyermeki lélekkel megmaradni annál a részénél a kézilabdának, ami a pályán történik, és azzal foglalkozni. De ez a dolog azért most egy picit az én igazságérzetemet is bántja. Ugye Bobori Balázs és Ballai Attila voltak azok, akik írtak egy-egy jegyzetet. Aki nem tudná, a jegyzet egy abszolút szubjektív műfaj, gyakorlatilag egy véleménycikket fogalmaztak meg mind a ketten, amit, ami véleményeket tiszteletben lehet, és azt hiszem kell is tartani. Viszont inkább a ti véleményetekkel értek egyet. Nem lehet tudni azt, hogy milyen körülmények vannak most éppen Tóth Gabinál, az, hogy hogy érzi magát. Persze ez egy nagyon megosztó téma, és akár a mi stúdiumban is tegnap különböző véleményeket lehet hallani a szakértőktől. Valaki szerint gyalog el kellene indulni a válogatott edzőtáborba, arról van szó. A másik oldal azt mondja, hogy itt azért lehet mérlegelni, és ha a játékos úgy érzi, de akár el is lehet vonatkoztatni érzésem szerint a sporttól. Tehát, hogyha a saját munkájába gondol bele az ember, és kap a főnökétől mondjuk egy nagyon komoly feladatot, de azt érzi, hogy legyen szó fizikai munkáról, vagy legyen szó bármilyen szellemiről, azt érzi, hogy ezt nem tudja maximálisan elvégezni, akkor én is azt gondolom, hogy nem gépekről beszélünk, meg nem olyan emberekről, akiknek mindig minden szituációban kutyakötelesség ez meg az. Persze a pénzét ebből keresi. Én azzal különösen nem értek egyet, hogy a minden tiszteltem egyébként Ballai Attilái, hogy ez végül, ha jól értelmeztem a jegyzetet, akkor odaforgott ki, hogy lényeg, hogy a pénzét megkapja, és onnantól kezdve pedig minden más nem számít, így nagyon, nagyon sarkítva és egyszerűsítve. És az, hogy valaki még azt megkérdőjelezi, hogy Tóth Gabriellának, aki az egész életét gyakorlatilag a kézilabda mellett, vagy a kézilabdában töltötte, milyen az elköteleződése a sportág iránt, szerintem ez egész egyszerűen nem fair. A jegyzet is egy vélemény volt, ez az én véleményem ezzel kapcsolatban, és az pedig meggyőződésem, hogy az ilyen írások ártanak ebben a pillanatban annak a magyar kézilabdának, amelyre ezekben a hetekben, hónapokban meglehetősen sokszor ömlik egyébként is.
Én a saját példámat szeretném felhozni, soha nem voltam a válogatott közelében, csak arra emlékszem, hogy amikor nekem először elszakadt a keresztszalagom, akkor ez egy kézilabda meccs volt egyébként, a bemelegítés közben éreztem valamit a térdemben, és még vicceltem is a...
Pedig csak néző volt.
És még vicceltem is ott a többiekkel, hogy hú, ez most egy picit fájt, én most nem tudom, hogy mi lesz. Majd ezt követően elszakadt a keresztszalagom a meccsem. Így utólag elég könnyen mondom azt, hogy hallgatnom kellett volna arra a megérzésemre, hogy lehet, hogy ezen a meccsen nem kellett volna játszanom, és akkor nem szakadt volna el soha a keresztszalagom. És mi van, hogyha Tóth Gabriellának most egy ilyen érzése van, hogy most nincs 100%-os állapotban, lehetséges, hogy a válogatott összetartás idejét egy kis pihenőre, vagy egy kis extra munkára, vagy egy más jellegű munkára szeretné szánni. És én alapvetően nem tartom azt jónak, amikor ilyen félre kommunikálás van, és sajton keresztüli üzengetés. Nem tudom, hogy ki üzen kinek most ebben a jelenlegi helyzetben tehát, hogy ki mond igazat, igazából ez az, amit nem tudok, hogy most állandóan mondta le egyébként, vagy csak most erre az egy összetartásra, ezt mi nem tudhatjuk, de a lényeg az, hogy én is veletek értek abból a szempontból egyet, hogy bár óriási dolog a válogatott mezét viselni, és tényleg a lehető legtöbbet, nem azt mondom, hogy meg kell tennie egy sportónak, hogy a válogatott mezét viselje, de az biztos, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés az, hogyha a válogatott mezét viselted, és szerintem Tóth Gabriellának is az egyébként, biztos vagyok benne, de ha nem érzed magad 100%-nak késznek, akár fizikálisan, akár szellemileg, akkor van jogod lemondani a válogatottságot, és ebben nem tudok én sem egyetérteni a jegyzetekkel.
Még egy fél gondolat, hogyha már itt kritikát fogalmaztam meg a két írással kapcsolatban, azért van igazságtartalom is mondjuk azokban a részekben, hogy egy 25-26 éves sportoló talán még nem mondja azt a válogatottal kapcsolatban, hogy inkább jöjjenek a fiatalok, tehát ez azért nekem sem stimmel, nekem sem áll össze, mert azért a 25-26 éves kézilabdázó, mondjuk elég, ha mostani norvégokra gondolunk, akár Oftedarra, akár Bratsetre, akár Christiansenre, azért 30 környékén van, és akkor még mondjuk Herremről, meg adott esetben Lőkéről nem beszéltünk, tehát ezzel a részével én sem értek egyet, de összességében azzal az eljárással, ami kritikák itt megfogalmazódtak Tóth Gabival szemben, azt legalább szerintem illendő lenne fenntartásokkal kezelni, és véleményem szerint, és akkor az utolsó gondolat, itt a legnagyobb probléma az biztos, hogy a kommunikációval van. A felek közötti kommunikációval, a kifelé kommunikációval, gyakorlatilag az összes csatornán, ami most ezzel a témával kapcsolatban megszólalt, a kommunikáció a legrosszabb, és szerintem az sem segít egyébként Tóth Gabriella jelenlegi helyzetén, hogy mi most erről beszélünk, de megkerülni meg véleményem szerint nem kell a témát.
Nekem még erről csak annyit jutott eszembe, hogy ha már beszéltünk ebben az adásban, ugye Nikolics Nemánjáról, egy teljesen más kontextusban, hogy ugye ő volt a sokak egyike pár évvel ezelőtt, aki lemondta a magyar válogatottságot, és legalább 4 évig nem volt válogatott. Aztán visszatért, és én nem emlékszem olyanra, de lehet, hogy én emlékszem rosszul, és javítsatok ki, hanem, hogy például őt ilyen és ehhez hasonló kritika érte volna a sajtó részéről akkor, amikor ő úgy döntött, hogy ő nem kíván a válogatott rendelkezésére állni, úgyhogy ő akkor talán karrierje csúcsán volt.
Ott azért másabb volt, ez a személyes jelentétekről
azt
volt,
tudom.
Volt szó. Tehát az tök más, mint amikor egy új válogatottnál nem tudsz olyan dologról, ha igen, akkor ezt meg kéne mondani akinek, hogy a játékos, meg a kapitány, vagy a szakmaista, vagy a szövetség között van valami ellentét. Ugye ott Nikolic, meg a szövetség kapitány között volt nem kicsi. Tehát azt ennyiből nem tudnám erre ráhúzni egy az egybe.
Igen, ha már válogatott, nekem engem kérdésem van, hogy az például, hogy Tomori Zsuzsánát kihagyták a válogatottból, az szakmailag indokolt, vagy annak inkább az lehet az oka, hogy ő is ugye még a VB előtt lemondta?
Én egyébként gyanítom azt is, hogy ott is valami kommunikációs hiba van. Az, hogy ha csak a szakmai részét nézzük, az, hogy véleményem szerint az nem fér bele, hogy Tomori Zsuzsa ne legyen a keretben, az biztos. Mert hogy ő hasznára tud lenni a magyar válogatottnak érzésem szerint és megítélésem szerint, az is biztos.
Olyan poszton, ahol sehol se vagyunk, ez is biztos.
Igen, hát ott azért azért komoly kommunikáció zűrre utal, hogyha Tomori Zsuzsanna azt nyilatkozza, hogy de én nem örökre mondtam le.
De például őt se támadta így a sajtó, amikor lemondta én emlékeim szerint a válogatottságot ezelőtt másfél hónappal. Ez nem volt olyan rég.
Az EB mondjuk semmire nem volt.
Szerintem azért valamilyen szinten igen, mert mi is beszéltünk róla a karanténkhozban, ha jól emlékszem. Tehát azért valami volt ott ezzel kapcsolatban.
És hasonló mérségtartással beszéltünk szerintem róla is, hogy nem tudhatjuk, mi van a háttérben, hangokat lehetett hallani, de maradjon már meg a joga a sportolónak, aki azért nem mellesleg egy ember, hogy úgy döntsön a saját pályafutásával, a saját életével, a saját heteivel, hónapjaival kapcsolatban, ahogy azt gondolja, és azért nem lehet azt mondani Tóth Gabi esetében, hogy ez egy visszatérő dolog lenne, vagy folyamatosan lemondogatná. Szerintem azért az ő teljes élete és pályafutása arról szólt, hogy hívják már be a válogatottba, bizonyíthasson, nem volt mindig kiegyensúlyozott a teljesítménye, de ha most ő így érzi, akkor én nem hiszem, hogy őt el kellene emiatt ítélni. Különösen azért sem, mert nem egy olyan periódusban van most a magyar válogatott, amikor mondjuk fontos világeseményre készül, vagy nagy torna előtt áll. Persze abban is van némi igazság, hogy ha a jövő van a szemek előtt, akkor lehetne most ezt a pár napot rászánni arra, hogy akár többet kommunikáljon a szövetségi kapitánnyal, jobban megismeri az elképzeléseit a játékról, több időt töltsenek együtt a csapattal, és abból valami kialakulhat, de nem, én nem értek ezekkel a véleményekkel egyet, hogy Tóth Gabi most valami óriási bűn követett volna el.
Nagyon világosan kommunikált viszont LeBron James az NBA-ben, aki azt mondta, hogy aki viszi a gyermekét, aki nagyjából 2 év múlva mehet majd az NBA draftra.
2024, igen.
Akkor az számíthat arra, hogy akkor ő is oda megy, ez neki családi ügy, nem a pénzről szól. Máté, te hol látnád legszívesebben Bronnit?
Bronny. LeBron Junior.
Imádom a tripla, csak is Bronit.
És egyébként hova tart egyébként LeBron James vándorcirkusza, mert most már ugye arról van szó, hogy harmadszor is Cleveland.
Hát ezt nem tudhatod. Tehát ott...
Nem, hát azért kérdezem tőle.
Mert ott ugye neki 2023-ig van szerződése.
Igen, de egyről nagyon úgy tűnik, hogy ez a Lakers projekt az most idénre, mint hogy durra kidurrani látszik.
Eléggé úgy tűnik már egy pár hónapja, hogy ez nem annyira jött most be. Nem tudom, hogy mi lesz itt jövőre, mert azt hiszem, hogy Westbrooknak is még jövőre is van szerződése, tehát hogy nem tud majd a Lakers nagyon lépni. Talán nyáron már még egy draft setlit be tudnak rakni a csomagokba, hogyha majd cserélni szeretnének valakiért. Lényeg az, hogy nem tudhatod azért, hogy akkor már LeBron 39 lesz egyébként 2024-ben, hogy milyen formában lesz, bár most, ahogy így elnézed, így 37 évesen eléggé jól játszik, ugye spoiler, hogyha még nem nézte meg valaki az All-Star gálát, amelyet egyébként a Sport 2-n 5 órától meg lehet majd nézni, én is így fogok tenni. Tehát a lényeg
ugye
az,
hogy hétfő délután 17 óráról van szó.
Hétfő délután 17 óráról van szó. Aki ezelőtt hallgatja a karanténkasztat, az most ne figyeljen, de ugye LeBron James dobta a meccsnyerő kosarat az All-Star gálán, még mindig nagyon jó formában van, szenzációs fizikai állapotban. Azért az egy elég erős csomag lehet a drafton. Egyébként a fiadnak is egy jó ajánló levél, hogy oké,
ha kiválasztom őt, akkor mellé jön az öreg is. És akkor ez így akkor az rögtön kettő.
Na de
az Maxi mehet az Avalanche-be.
Előtted az, hogy LeBron James elmegy Sacramento-ba, Detroit-ba vagy Orlando-ba? Ha ők választják ki a
most Bruno-t. Ezt mondta.
Nem azt kezdtem. Előtted van az, hogy elmegy oda?
Előttem.
Ebben az esetben igen. Tehát, hogyha... Csak, tehát ott is az...
Akkor már miért nem egy nagyobb... Tehát miért nem fogja fel valami nagyobb piac a csapat úgy, akár aki elővált?
Hát de azt nem tudhatod, ki fogja fel.
Hát
tehát, hogy
ez a... Ott mekkora tankolás lesz.
Ez így a draft sorsoláson múlik a végén. Tehát az is lehet, hogy a New York Knicks lesz az. Az is lehet, hogy...
Szerintem ott az NBA imádná.
De most azt is imádná, ha a Lakersben maradna, meg azt is, hogyha Clevelandbe hazamenne, mert az is egy sztori lenne, hogy a Cleveland kiválasztja, és a LeBron is hazamegy. De ne, tehát nem, úgyhogy mind a ketten Clevelandben játszanának. Tehát igazából egyébként valahol ez egy, ugye az NBA bünteti a temperinget, hogyha egy csapat így megkörnyékez egy játékost, ugye, azelőtt, amikor ilyen átigazolási időszak van, de hogy ha belegondolsz, akkor most igazából a LeBron így a saját fiát is úgymond árulja a drafton, mert hogyha...
Kicsit följebb került szerintem így igen, a prospect listán.
Mert hogy mi van akkor, hogyha a fiát mondjuk a második kör végén talán elvinné valaki, és most akkor azt mondja egy csapat az első kör 8. helyén, hogy oké, akkor hozzuk a LeBront is minimál pénzért. Azért ez elég erős. Nem tudom, hogy ez hogy fogja befolyásolni, mert a 2024-es draftot azt se fogjuk tudni, hogy azt se tudhatom most a LeBron akkor milyen formában lesz, bár szerintem jóba, ahogy így most
még
nézzük.
A kisgyerek milyen?
Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként...
Állítólag jó.
Mert én amilyen videókat látom, ott mindent bedob mindenhonnan, de hát nyilván...
De, ugye az, az a Space Jam volt.
Ezen a videót rólad is össze tudnak vágni szerintem.
Sokáig tart,
de össze tudnak vágni.
Egyébként ez a kisrácnak jó szerintetek, hogy ahelyett, hogy tisztán a fejlődésére koncentrálhatna, meg arra, hogy elmenjen olyan csapatba, ahova tisztán azért draftolják, mert úgy értékelik, amit ő tud, inkább tényleg elviszik egy sokkal hamarabbi helyen a drafton azért, hogy eljöjjön a papa vele, és hogy tulajdonképpen a sajtó onnantól kezdve csak azon csámcsogjon, hogy ott apa-fia kosárlabdázás zajlik mondjuk egy évig.
Szerintem ezt ilyen ígéret nélkül is ezen csámcsognál.
Persze, de...
Na jó, de hogyha nem játszanak egy csapatban, akkor ugye végül is nem biztos. De
szerintem neki a születésétől megpecsételődött a sors, és mindig az apjával, meg az apjával fogják együtt emlegetni, és az apjához fogják mérni.
És ráadásul ugye még a nevük is ugyanaz, tehát ez a tényleg a teljes őrület ebből a szempontból. De most így megnéztem, így az újabb cikkek alapján ilyen 24. és 34. hely között rangsorolják a középiskolások között a fiát. Tehát
mondjuk első kör vége, második eleje.
Igen. A nemzetközi piacot ebben nem... Tehát ez az amerikai középiskolások, hogyha most van 20 jó nemzetközi játékos, akkor az inkább második kör.
Szerintem az Isti talált vagy 10-et már. Attila, te hova mész?
Van egy ismeretlen szám, és azért most elég sok olyan családi dolog van, miatt föl kéne ezt vennem, de baszogassál nyugodtan tőle.
Marci, itt az idő, hogy mondjál valami jót.
Azt nem ér.
Mit?
Melyik Forma 1-es autó tetszik neked a legjobban? Végre hoztál témát.
De nekem az tökre tetszett az a téma. Na, hát de nincs itt Ádám, és én azért hoztam, mert gondoltam, hogy hozzá fog szólni. De
én is hozzászólok, nekem a piros.
Máté is.
Nekem a Williams-é, az a neonkék, vagy milyen türkisz, azt hiszem cool. Nagyon jó. Nagyon, nagyon szép.
Szerintem Jacques Villeneuve autója nagyon jó.
De várjál, amúgy Zoli, mit akartál? Mit nem mondjak?
Azt mondasz, amit szeretnél.
Én már, jó, nem tudom, szerintem te a teniszmeccsünkre gondolsz, de nekem eszembe se jutott.
Nekem sem.
Nekem sem.
Ja, akkor nem tudom, mire
Máté,
gondoltál.
Máté, milyen volt az ügyességi az osztárom?
Fura. Fura volt. A Jánisztesok, nem láttam az egészet, be kell, hogy valljam, de a Jánisztesok nagyon furák. Nagyon ügyetlenek voltak az elején, ilyen viccesen bénák.
Az azt valami 3-3 ellen?
Nem, ilyen ügyességi gyakorlatok, 3 játékos vett részt benne, és összeadták a pontjaikat. Tehát ez az ilyen különleges volt, és érdekes volt, jópofa, de ugye nem erről beszél mindenki, nem arról, hogy milyen szar volt a zsákoló verseny. Tehát a szombati napnak inkább az volt a fő híre, hogy valahogy ez most nem sikerült.
De attól nem is várta sokat?
Nem vártam sokat, de egyébként egy csomószor én ilyen megbocsájtó vagyok. Tehát, hogy így belegondoltam, hogy szépek voltak ezek a zsákolások, és lehet, hogy a 90-es években, meg a 2000-es évek elején azt mondtad volna, hogy ez azért itt tök jó, viszont most már azért annyira magasra lett rakva a mérce, meg ahogy telik az idő egyébként, úgy elfogynak ezek a zsákolások, és pont ez az, ami miatt azt mondod, hogy nem nagyon tudnak már újat mutatni, tehát majd akkor fog tudni újat mutatni valaki, ha olyan fizikai adottságai lesznek, hogy olyan dolgokat tud megcsinálni, amit előtte más még nem. Például, hogy mondtam egy hülyeséget múlt héten, hogy Viktor Oladipo 720 fokos zsákolást csinált, ami nem igaz, mert ez egy End One videón van, és most nem jut eszembe, hogy az End One-os csávot hogy hívják, akinek ez sikerült. Oladipo 360 fokot fordult, de kicsit túlfordult, és ezért már 540-nek is írták akkoriban, mert végül háttal zsákolta be. Mindegy, ajánlom azt a videót, nézze meg mindenki.
Mondanám, hogy tudlak követni, de nem.
Ezek nagy számok, és kevesen vagyunk, akik ezekkel ennyire jó barátságban vannak. Én sem tartozom azok közé, akikről többes szám első szemében beszéltem az előbb, de a lényeg az, hogy nagyon ritka már, hogy valaki olyan zsákolást tudjon bemutatni, ami teljesen új, ami ilyen nagyon nagy extra, és egyébként valami olyan trükk, amit nem csinált meg még valaki előtte. És ez a baj a zsákoló versenynek, hogy ezért
olyan ez, mint a metal, nem? Minden gitártémát megírtak már.
Körülbelül igen. És ezért van az, hogy most már viccelődnek ilyen, hogy inkább legyen egy az egy elleni a zsákoló verseny helyett, vagy valami ilyesmi.
Te mit hoznál? Hogyha azt mondod, hogy kiüresedett a dolog,
nagy nem számokat. Igen, zsákoljatok 720 fokosat, vagy 540-et, de nem tudom, hogy melyik micsoda. Nem, ez az egy-egy, ez nem hülyeség amúgy, mert az azért úgy élvezik az emberek, csak ott is benne van az, hogy nem tudom egyébként melyiknek van nagyobb sérülés veszélye, hogy most egy-egyezik valaki, vagy 150 centit repül a levegőben és földet ér a végén, és úgy zsákolgat. De szerintem ez az egy-egy például egy tök jó dolog. Annó próbálták a Horst, az nyilván nem jött be.
A lóról zsákolni?
Nem, az a... Ja. Magyarul, hogy
a is lovat zsákolni. Hát horsznak.
Nem, van ennek, nem tudom, milyen...
Ugye horsz az, amikor valaki csinál valamit, valahogy bedobja a labdát, és a másiknak is ugyanúgy kell bedobni.
Azt hittem, az a ló.
Igen, a Galuska is erre utalt.
Nem, Galuska de is tudja, hogy a horsz.
Valóban, csak az a lényeg, hogy meg kell ismételni az előtted dobónak Szoli a különleges dobását.
Szoli bácsinak másított volna eszébe szerintem erről.
Csicsolin.
Tudtam, hogy te mondod ki azt a nevet, ami az én fejemben is megfordult itt azonnal, de hogy a lényeg az, hogy az egy-egy...
A Szolcsi bácsi.
Az egy-egy nem egy olyan rossz ötlet egyébként.
Máténak jót tesz, hogy itt van.
Ugye? Nekünk
is. Meg a karanténkasznak is. Meg az EMC Mikrónak is, amely egy ingyenes letölthető applikáció.
De egyébként az EMC Mikróra miért nem kerül fel a karanténkaszt? Hogy felkerül? Nem tudom, miért rád nézek, Galuska. Máté?
Mert ez egy hangfelvétel, nem? Vagy
hát de most és?
Várjál, bekapcsolom a telefonomat és rögzítem. Nem, oda nem kerül fel.
Kár.
És mikor kerül már föl végre a... Mi volt az? Early adopterek, nem? A Kapis interjú.
Első influencerek.
Első influencerek. Hamarosan.
Hónapok óta, vagy mi hetek óta ezzel piszkáltok, szerintem már egyébként volna. Kerültek fel epizódok, és de tényleg ajánlom mindenkinek. Egri Jánossal van fent például egy interjú, az biztos. Úgyhogy az első influencereket is meg lehet ott találni.
És mivel Egri János egyébként nagyon jó barátja Kaptár F. Józsefnek, ezért hamarosan felkerül a Kapis epizód is, biztosan.
Meg hát én is Egri vagyok.
Szép.
Attila, hoztál egy témát. Az utolsót, kérlek szépen, nagy eltűnőkből lehetnek-e nagy visszatérők?
És ez Jack Wilshere volt, aki az Arsenalban futballozott, és minden idők egyik legfiatalabb angol válogatott játékosa volt. Ugye ellenünk mutatkozott be 18 évesen, és nem tudom hány naposan a válogatottban. Aztán az Arsenal után elindult egy úgy önkéntes pályára, mert Bournemouth-tól kezdve voltak ilyen kisebb csapatok. És aztán, hogy a Bournemouth-nál, amikor lejárt a szerződés, akkor nem is volt klubja. Edzett Como-ban, meg edzett az Arsenalnál, de nem volt csapata fél évig, és most ugye aláírt Dániába az Aarhushoz, hogy van-e onnan visszaút, mert azért voltak olyan játékosok, akik nagy bajnokságból elmentek kicsibe, és aztán onnan vissza tudtak menni a nagyba, ugye ilyen volt Kurt Warner, aki a NFL Europe-ból ment vissza az NFL-be, és aztán nyerte meg a St. Louis Rams-el még a...
Az még előtte volt.
Mi?
még először nyert, aztán ment az NFL Euróba,
és utána tért vissza. Nem, hogy az előtt volt?
Nem, ott egy évig volt, vagy másfél szezonja volt a St. Louisnál, amikor nyert nagyon fiatalon, utána kikerült.
És úgy ment vissza, nem tudom, én nekem úgy ment, hogy már St. Louis előtt is volt NFL Euróba irányító.
Még az is lehet. De utána ő neki volt egy nagy lejtmenete.
És utána még vissza, és aztán még egy nagy döntő is lett neki. Szóval, hogy Wilsherben benne van ez, de hát sajnos az Ádi nincs itt, aki lelkesen tudna Wilsherről mesélni, mint egykori Arzenál szurkoló. Ha Norwichban nem játszott, nem érdekes.
De lehet, hogy csak egy Orhussal szeretne jobb lenni,
mint korábban. Azt mondjuk, hogy nagyon szép volt. Azt azért, ha már egyébként Norwichban
nem akartam. Mint amennyire te szoktál kikapni utóbbi időben Marcitól.
Igen. Mondjad, Marci.
Nem akartam egyébként ezt felhozni, de ha már Jack Wilsher, akkor...
Azt hittem, ha már kis csákó.
Nem, azt abszolút nem akarom felhozni. Ha már Jack Wilsher és valakit érdekel, akkor nézze meg mindenféleképpen Jack Wilsher legszebb gólját, mert szerintem a futballtörténelem egyik legszebb gólja, és sajnos a Norwichnak lőtte. De ez tökre side note. És a másik, hogy nincs itt Ádám, aki nálam sokkal jobban ismeri Jack Wilsher munkásságát, egy picit megpróbálom helyettesíteni, ugye vele azért a fő gond az, és az volt mindig is, hogy óriási tehetség, neki nagyon komoly hozzáállásbeli gondjai voltak egész pályafutása során. Tehát ő nem tudott az Arzenálnál sem megragadni, nem a játék tudása miatt, hanem azért, mert ő neki rengeteg ilyen éjszakai kimaradása, cigizős fotói az éjszakában. Azt szerintem, ha jól emlékszem, voltak ilyen kocsmai verekedős balhéi is, és most pont arra kerestem csak itt rá ilyen gyors Google kereséssel a neten, hogy konkrétan milyen balhéi voltak, de aztán
de ilyen nem tudtam. De a fél Premier League csatlakozhat ez a
társadalmat. Nem, de azért...
Ez melyik Manchester City játékos, akinek az anyukája verekedett most valahol?
Azt nem tudom.
Volt valami hétvégén láttam. Valaki
bírált a gyereket, és az muter
kezdett. Attila, közben megnéztem egyébként, Kurt Warner tényleg a St. Louis előtt játszott az NFL Euróba, de ott meg az az analógia nincs meg, hogy nem játszott előtt az NFL-be. Nem otthonnan vissza. De nem baj. De Kurt Warner egyébként meg jó példa, mert volt fönn, aztán volt nagyon lenn, és utána hát újra fönn.
Foden azért egy zseni, mert Fodennel a vállalatodban is voltak már ilyen gondok, amikor...
Ugye ő, ugye Phil Foden volt
az... Gyereket várt a barátnője, ő meg közben a válogatottnál más nőkkel hát ugye, érezte jól Mason magát Green, a szállodaszobában karanténa.
Mason Greenwooddal, ugye ez Mason Greenwood álmokfutása itt kezdődött. És igen, de hát Foden is egy fura gyerek. Azért hozzá kell tenni,
ezek... Azért Premier League pszichológusnak mekkora biznisz lehetne lenni?
De ezek azért 20 éves srác.
Azért mondom, tehát ugye, pszichológusnak mekkora biznisz lehet most.
De most nem ő balhézott, most az anyja verekedett.
Nyilván. De
ez csak a családi vonal erősítés.
Utána volt valami haverjuk, aki utána poroltóval ütötte a bírálókat.
Igen. Mindegy, szóval Wilsherhez visszatérve ő neki az a fő gondja, hogy ő utána már ugye a West Hamnél is játszott, és utána ugye a Bournemouthnél is játszott, és ő sehol nem tudott megragadni, mert neki nem
jártunk. De abban egyetértünk, hogy azért elég nagy tehetség volt, és nem
óriási tehetség volt. Óriási tehetség volt.
30 évnél jár.
Ő az Arzenálban, amikor berobbant, és egyébként a Roy Hodgson hívta be a válogatottba, még annól őszintén, akkor rá azt mondták, hogy ő lesz az angol futball következő, nem tudom milyen, Steven Gerrard, vagy...
Benne például benne van-e olyan pályafutás, amit talán Papu Gomez csinált az Atalantában, hogy 30 környékén kezdett el megint vagy először nagyot focizni, vagy idegileg túl gyenge hozzá.
Szerintem benne nincs.
Olyas figyelem zajlik a Máté, azt tudja, miről beszélünk.
Igen, szerintem nincs. Én szerintem Wilsherben nincs. Én nem hiszem, hogy ő vissza fog térni Premier League csapatba normális szinten futballozni. Kicsit egyébként ilyen Mario Balotelli effektus ő. Nem tudom, mit csináltok egyébként, Máté.
Tényleg, annyit akartam mondani, és sose tudom, miről van szó, úgyhogy nyugi, ez nem úgy.
Hát ez olyan, mint amikor ti NBA-ről beszéltek, akkor pontosan így érzem magam.
Akkor eszel, igen. Na, ki a legszigorúbb edző, akit valaha el tudtok képzelni egyébként, aki úgy értékeli a csapatát, hogy nézett, hogy ez vajon melyik meccset nézte?
Nekem Tóth Bálint volt ilyen, a Lombard pápa edzője.
Aki jött a Vasasnál is volt, az a Tóth Bálint? Igen.
A Tóth Bálint best-of-okat javasolom a YouTube-on megtekintésre, mert szórakoztató nagyon.
Ő nem tűnt azok alapján szigorúnak, ő viccesnek tűnt.
Hát de amiket mondott a saját csapatáról.
Hát igen, ez rohadt.
Hát hogy egy nullás előnynél miért állunk vissza? Hát én tudjam, hát azt tőlük kéne megkérdezni. Óriási figura.
Egyébként Félix Magát.
Weber tehát Gyuri az... is hasonló volt azért.
Félix Magát, akkor várj, ugye telefonon kapcsoljuk Dombi Tibort.
Az az.
Szerintem egyébként szigorús.
Félix Magát ne szigorús, erre szerintem nincs.
Lendvai Miki is ilyen volt.
Marcelo Bielsa is egyébként ilyen lehet.
Azt nem tudom.
Meg Juan Carlos Pastor.
Szerintem Bielsának több esze van a focihoz. Annál, hogy ilyen legyen.
Ő az ilyen kemény szerintem.
Onnan jutott eszembe, hogy elém került egy 1998. március 25-i Magyarország-Dél-Korea jégkorong mérkőzés után készült interjú csokor. A találkozót Magyarország 6-0-ra nyerte, Kercsó Árpád pedig posztonként értékelte a játékosokat. Kangyal Balázs felelőtlenül rengeteg hibával játszott. Ancsin László, sokkal többet vártam tőle. Ocskai Gábor, csak a gólpassza miatt vagyok elégedett vele. Zalavári Miklós messze elmaradt a várakozástól. Tőkési Lajos több helyezkedési hibát vétett. Szélig Viktor, játéka hemzsegett a hibáktól. Ez egy 6-0-ra megnyert meccs után. Folytatódik még tovább, csak már nem akarom húzni.
Mit mondott a Janiról?
A Janiról? Hát csak a gólja miatt lehet dicsérni. Ezúttal nem tudott kitűnni a társai közül. És a kedvencem egyébként Csibi József kevés időt játszott, egyszer került helyzetbe, de azt is elrontotta. Hasonló dicséretekben gazdag hetet kívánok mindenkinek. Jövő héten újra találkozunk. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok. Hello, ka!
Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
A műsor a Béton partnere.